ezzel a módszerrel éltem egy fővárosi operatív törzsülésen, de szóval tették, hogy ne játszunk a szabályokat. Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a meghívott vendégeinket, illetve hivatal munkatársait. Kérem szépen, hogy mindenki jelentkezzen be bizottság tagjai közül, aki még nem tette meg. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. Járványügyi védekezés érdekében kérem a bizottság tagjait és a kedves vendégeinket, hogy a bizottság ülésén legyenek szívesek maszkot viselni. A képen felszólal, a felszólás ideje alatt a maszkot leveheti. Kérem a meghívott vendégeket, hogy csak az érintett napirendi pont tárgyalásán vegyenek részt feltétlenül, ha ez feltétlenül szükséges. Köszönöm szépen, ez csak muszáj volt ismertetnem főjegyző úr kérésére. Ugye napirendünk alapján a meghallgatásokra kerülne sor a budapesti elektronikus jegyrendszer projekt tárgyában. Másik napirendi pont a vizsgálóbizottság munkatervének módosítása és majd egyéb kérdések, hogyha lesznek. A napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek hozzászólása, kérdése? Megadom a szót Vénaszei Márta polgármester asszonynak.
Most a szavazás alá.
Köszönöm szépen a szót. Nagyon furcsa hangzik az, hogy Vénaszei Márta, tehát vagy Váradiné Naszei Márta, vagy Naszei Márta, de Naszei Márta pont
bocsánat,
elég. Köszönöm szépen. A napirendhez van javaslatom. Amikor a vizsgálóbizottság a munkarendjét megalkotta, és a mai bizottsági ülésnek az időpontját és napirendjét előzetesen kitűzte, akkor még nem volt folyamatban egy választott bírósági eljárás ugyanebben a témában. Általános igazgatási és jogi gyakorlat és nemzetközi gyakorlat is az, hogy amíg egy bírósági eljárás zajlik valamilyen ügyben, addig a párhuzamos eljárásokat felfüggesztik, pont azért, hogy a két eljárás párhuzamosságait kiküszöböljék, és utána lehet folytatni. Ezért javaslom ezt a napirendi pontot ma levenni a napirendről. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? Akkor először a napirendelő Bagdi Gábor képviselő úrnak megadom a szót.
Köszönöm. Csak kérdezem, hogy ez ügyrendi javaslat volt, vagy pedig vita lesz erről?
Köszönöm szépen. Tőlem vitatkozhatunk is, de nyilván a napirendhez szóltam hozzá ügyrendben. Köszönöm.
Képviselő úr, hogyha van hozzászólás, akkor természetesen megadjuk vagy megadom a szót.
Én csak kérdezném, hogy milyen bírósági eljárás van folyamatban, mert úgy tudom, hogy választott bíróság.
Uh-huh. Jó, akkor a napirend előtt polgármester asszony javaslatáról szavazunk, amely úgy szól, hogy a négyes, mert a elektronikus jegyrendszer projekt tárgyában tartott meghallgatásokat, tehát az egyes napirendi pontot vegyük le a napirendről. Indulhat. Írásba foglaljuk természetesen.
Bocs, elnök úr foglalja írásba.
Hogy?
Ja, elnézést. Nyilván most már kezdem is kitanulni az SMS, kicsit újszerű. Elnök úr tudja ezt írásba foglalni, csak és kizárólag.
Igen, igen. Előterjesztem írásban, polgármester asszony. Köszönöm, igen, de most már ez kezd rutinná válni. Kérjük akkor a szavazás indítását. Igen. Az előterjesztést a bizottság elutasította, és akkor most kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Napirendet a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. És Akkor az első napirendi pontunk, meghallgatások a Budapesti Elektronikus Jegyrendszer projekt tárgyában. Bizottság meghívta Vitézi Dávidot, Szenecei Balázs, Dabóczi Kálmán, Tarlós Istvánt, Walter Katalint, a BKK jelenlegi vezérigazgatóját. Köszönjük szépen a meghívott vendégeinknek, akik elfogadták a meghívást, Walter Katalin és dr. Dabóczi Kálmán. Megjelentek, Tarlós főpolgármester úr jelezte, hogy egy másik időpontban nagyon szívesen részt vesz a bizottság ülésén, úgyhogy a munkatervünkben szerepelnek pótmeghallgatásra kijelölt időpontok, úgyhogy majd ezeket fogjuk felajánlani főpolgármester úrnak. Szenecei Balázs szintén jelezte, hogy nem alkalmas ez az időpont neki. Vitézi Dávid, hogyha jól tudom, nem válaszolt a megkeresésre. Átadom a szót Kenéz Istvánnak.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást. Jobb lesz. És előtettem egy előterjesztést, mivel röviden azért ismertetném, bár sok előtt, csak a fő pontokat abban a kapcsolatban, hogy mi előzte meg ezt az elektronikus jegyrendszer projektet, illetve a döntéshozatal, hogyan, mikor történt, ahogy milyen körülmények között, azt majd a meghallgatások során fogjuk megbeszélni. Tehát az elektronikus jegyrendszer projekt az 2011, ez itt most a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésének a határozatai alapján készült. Nem fog teljes részletességgel, mert az itt lévők azért nagy vonalakban is, hogy csak a fő pontokat, hogy mi az, ami történt. A 2011 áprilisában indult a megvalósítással kapcsolatban. Ekkor kérték fel a főpolgármestert, hogy a projektet a BKK útján annak bevonásával valósítsa meg. 2012. januárjában hozták meg azt a határozatot, hogy egyetértenek a BKK bemutatott javaslatával, és akkor fogadták az elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálati című tanulmányt. Felkérték ekkor a főpolgármester urat, hogy kezdjen tárgyalásokat a Nemzetközi Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és az EBRD-vel a projekt finanszírozása és megvalósításának ügyében. 2012. októberi határozattal került előterjesztése a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer projekt költség-haszon elemzéshez a megvalósítási vizsgálat, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez a közbeszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése. Szintén fölkérték a főpolgármesteret, hogy a BKK közreműködésével folytassa az AFC projekt megvalósításával kapcsolatos hiteltárgyalásokat az EBRD-vel. Azzal, hogy amennyiben 2012. december 31-ig nincs döntés, akkor az EBRD előírásai szerint folytatódik a tender előkészítése. 2012-ben a Fővárosi Közgyűlés hozzájárult az elektronikus eljrendszer kapcsolódó BKK és EBRD közötti finanszírozási előszerződés megkötéséhez. Jóvá hagyták, hogy a BKK folytassa az EBRD-vel a tárgyalásokat, hogy a végleges finanszírozási szerződés megtörténjen. A BKK igazgatósága 2013-ban jóvá hagyta a beszerzési eljárás elindítását. Az EBRD részéről jóváhagyott felhívás és előminősítési követelmények szerint. Az igazgatóság, a BKK igazgatósági határozat az 2013-as, döntött a műszaki követelmények és a beadási határidő módosítására és a jelentkezők által benyújtott kérelmek alapján. Ezek után a BKK jóváhagyta a beszerzési eljárás megindítását, most egy kicsit gyorsítani fogok ebben. 13 áprilisában a Fővárosi Önkormányzat határozata jóváhagyta, hogy megkötésre kerüljön a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás. És hogy folytassák le a tárgyalásokat a BIK és az EVRD között megkötésre kerülő hitelszerződéssel kapcsolatban. 2013-ban történt az is, hogy a BKK valósítsa meg a határozatban az elektronikus jegyrendszer vezetése, előkészítése és kivitelezése projektet. 13-an döntöttek a határozatra a költségirányzatok átcsoportosításáról. A 2013-ban született meg az a döntés, hogy az elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítése és kivitelezés fejlesztési megállapodás és a jegyautomata rendszer, a TVM, ez a TVM automata rendszer telepítése, és felkérték a főpolgármestert ennek az aláírására. 13. szeptemberében döntöttek a kölcsönszerződés megkötéséről, a BKK és az EBRD közötti önkormányzati támogatási szerződés született akkor meg. Ez külön kerülhetett sor, hogy az EBRD lebonyolította az átvilágítást és további egyeztetéseket, amelyet a közgyűlés jóvá hagyott. A kölcsönszerződés 2013. szeptember 6-án került aláírásra, 14. június 30-án pedig a kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítéki szerződés megkötése történt meg. Röviden adja a tender értékelése, akik benne maradtak és elfogadták, ugye 8 jelentkező. A Bírálbizottság javaslatára az alábbi előbbisített pályázatok nyilvánított érvényesé, ez a Cubic Transportation, az LG, a Sejtés Bachmann, a TS Communication, az ISC Solutions francia és az Indra Systems. A kiértékelés folyamat során augusztus 14-én a második állati felhívás megküldése került a pályázók felé, a végleges ajánlatok szeptember 16-án érkeztek meg, mind a 4 pályázatban benyújtott ajánlat teljes értékű és érvényes ajánlatnak minősült. Nagy szórás volt itt az árajánlatokban. A legolcsóbb a Sejtés Bachmann volt, nagyjából valamilyen több az LG 112, a Cubic 128 és a Telexa 168 millió. A legalacsonyabb szerződés megkötével, mint tudjuk, kötötték meg a Sejtés Bachmannnal. Ez a szerződés az EB által alkalmazott keretszerződés volt. Ez egy DBOM, tehát teljes körű Design, Build, Operate, Maintain, tehát hogy a üzemeltetés, kiépítés, megtervezés, tehát hogy egy teljes körű szerződéssel voltak megbízva. És akkor még ami nagyon sok módosítás történt, tehát akkor csak tényleg két fontosabbat. Volt egy CO3-as módosítás, ez 2015-ben volt. Ekkor megszűnt az egyes fázisok párhuzamos megvalósítása, és új fizetési rendszert iktattak be. Tehát ahogy átadják folyamatosan a rendszerelemeket, azután történtek a kifizetések. Persze nem lehetett tudni, hogy a működés az ebben rendben lesz-e, vagy nem. És illetve, hát ami megint hátrányos a BKK szempontjából, hogy a projekt sikertelensége esetén ez vissza nem követelhetővé vált az egyes kifizetések. A CP4-es megállapodásban pedig, ez 2015-ben történt, ezt a Bóció írta alá, ez a változási folyamatot akarta felgyorsítani, és az van a szerepe, hogy az eltéréseket nem szerződésmódosításként kezelik. Ezt a négyes módosítást az EBRD és a BKK alapítója nem hagyta jóvá, az igazgatóság és a fegyverbizottság tájékoztatása nem történt meg. Itt technikai változások történtek, tehát a fő pontok ebben a változtatásban, a mennyiségi változtatások, és ami itt megint a legnegatívabb a BKK-ra, az, hogy beittattak egy késedelmi okozta változásokat, tehát innentől kezdve, hogyha a BKK bármiben késedelmeskedett, akkor a BKK-nak kellett kártérítést fizetni az SB részére. Egyébként annyi elmondható, hogy a további szerződés, az összes többi szerződés módosítással kapcsolatban, hogy nem kerültek részletes elemzésre, nem állt rendelkezésre, az egész projektet gyakorlatilag végigfut hiteles magyar nyelvi fordítás, tehát ezek a módosítások is angol nyelven történtek. Nem tartalmaztak olyan kiemelendő elmélet, amely lényeges befolyással bírtak volna a projekt megvalósítása tekintetében. Ugye hát nagyon sok az SBA lájváltain kívül nagyon-nagyon sok alvállalkozó volt ebben a projektben, a VKK 55 egyéb partnere 75 szerződést kötött meg. Most ezt nem sorolnám föl. De hát itt ugye, amit így a legtöbbször szóba kerül, ez a Zöld Terasz Kft-vel kötött tanácsadói szerződés, mert itt ugye azután is történtek kifizetések, hogy a projekt megszűnt. Tehát, hogy a problémák, a fő problémák, hogy voltak olyan körülmények, amik megnehezítették, az EBRD javasolt ez a DBM szerződés, az egész zsúra nehezen volt alkalmazható erre a megvalósításra. A későbbiek még arra kitérnék a kérdések során, hogy ugye a legbonyolultabb rendszer került elfogadásra, és a legbonyolultabb rendszert próbálták kiépíteni. Az SB-nek a szerződés áron kulcsra kész tönki rendszert kellett volna leszállítania az alapszerződés szerint, illetve üzemeltetnie. A vállalkozói szerződés rendszere nem egységes szerkezetben készült. A BKK részéről a felek jogai és kötelezettségi garanciális feltételek olyan összefüggőnek kellett volna lenni, ami átlátható, és egy logikusan egymásra épülő szabályozás lenne. Ahogy már említettem, az angol nyelvű szerzőn található többszörös hivatkozások ennek a, egyébként az egész projektnek az értelmezését megnehezítik. A néhányat csak kiemelve a hibás lépések közül, ugye a hibás a tendereztetés során történt, az önkormányzati választásokra hivatkozva nem folytottak le több körös egyeztetést, az SB-nek nem volt semmilyen tapasztalata ilyen rendszer kiépítésére, az alapvetően hiányos műszaki megvalósítást nem volt kifejtve a pályázatban. Itt kizárólag a legalacsonyabb ár prioritása miatt került győztesként kihirdetésre az SB. A beszerzési szakterületnek tisztában kell tenni azzal, hogy a megvalósítás bemutatását nélkülöző pályázat árai nem lehetnek megalapozottak, hiszen az SB-nek ilyen rendszer kiépítésére semmilyen tapasztalata nem volt. Az ilyen körülmények között megszületett pályázat műszakilag megalapozatlan és alulárazott volt. Ahogy elmondtam, most még egyszer, mert nem mennék bele, a módosítások voltak, mert hogy itt jogilag hátrányos helyzetbe került mind a két kiemelt módosítás miatt a BKK. Azt ki kell még emelni, hogy a DBA szerződés nem fixára szerződés, minden változtatáshoz az eredeti szerződésben szereplő egységvárából képzett változtatási árat rendel. Továbbá a BKK később esetén, ez a négyes módosítást, amit említettem, állásidő fizetési kötelezettséget írt elő oly módon, hogy azt akár több elem esetén párhuzamosan is lehetett érvényesíteni és követelni az SB részéről. Azt a negyedik átfogó probléma ezzel kapcsolatban, hogy a projekt vezetése és a résztvevők személye folyamatosan változott a VKK részéről, akár a projekt előirányításban, akár a vezetésben, tehát nem volt a stabil projektvezetés, az SB pedig láthatóan az iratokból hatékonyabb érdekérvényesítése előrébb lépett, mert hogy itt a projekt náluk végig egy kézben összpontosult, nem sikkadtak el információk. A projekt költségei most így nem mennék bele. Ami fontos, hogy majd ezen a vizsgálóbizottsági a vizsgálóbizottságnak a vizsgálatán kívül, ugye egyrészt még tarlósul tett egy büntetőjogi feljelentést 2018-ban a Nemzeti Nyomozói a Korrupció és Gazdasági Bűnözési Elleni Főosztályon, illetve, ahogy ezt korábban Magdi úr is mondta, itt most már egy nemzetközi választott bírósági ügy is beadásra került. Úgyhogy pillanatnyilag ez 2021. szeptember 10-én nyújtották be a VKK-nak a jogi képviselője. 2000. októberében ugye lett egy városvezetés, azt kell elmondani, és itt van a vezérigazgatóasszony is, és hogy akkor a, tehát 2012. októberében a BKK ezt a tendert, ezt folyamatosan vizsgálja. Ugye megtörtént a most már a polgári peres feljelentés is, és készült ennek többféle tanulmány ennek a kudarcával kapcsolatban. Nagyjából ennyi, nagyon röviden ennek a több tízer oldalas anyagnak a summázata.
Köszönöm szépen az összefoglalót, és a két meghívottunk közül javaslom, hogy először a Walter Katalin vezérigazgatóasszonyt hallgassuk meg, majd utána pedig Dabóczi Kálmán vezérigazgató urat. Valaki segítsen, legyen kedves a mikrofon bekapcsolásával.
Ez hogy kikapcsol?
Legutóbbi meghallgatás során kialakult gyakorlatra javaslom most is, hogy először menjünk egy kört, a bizottság tagjai tegyék fel együtt a kérdéseiket, vagy egymás után, és akkor ezekre összefoglalóan tud válaszolni vezérigazgatóasszony, majd utána pedig térjünk át kérdés-válasz munkamenetre. Úgyhogy, ha valakinek van kérdése, kérem, hogy szókéréssel tudja jelezni. Megadom a szót Kenéz Istvánnak.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van velünk. Nehéz ügyet örököl, tehát ezt nem egyszerű. Én azt szeretném tudni, hogy mi az, ami az átvétel pillanatában a rendelkezésükre áll, akár összegszerűen, akár az ügyekben. Mi az, ami az ön szempontjából, az ön szemszögéből fontosnak tart, és hogy milyen lépések vezettek el odáig, hogy most már a polgári peres eljárás is szerepel most már az ügyben, de ennyi lenne csak. Köszönöm.
Megadom a szót élő Norbertnek.
Köszönöm szépen. Én jobban tartottam valaki, hogy a Dabóczi urat hallgatjuk meg, de...
De most már mindegy. Igazából itt ugye sok olyan kérdés van, ami inkább arra vonatkozik, hogy mi történt a felmondás kapcsán. Nem tudom, hogy a vezérigazgatóasszony tud erre válaszolni. Egyrészt ugye nem tudom, hogy utólag vizsgálták-e a felmondással kapcsolatos jogszerűséget, vagy a mi álláspontok az, hogy természetesen jogszerű volt a felmondás, de az a kérdés, hogy miért történt ez ilyen korán, hiszen a felügyelőbizottság többször utalt arra, hogy fel kellene mondani ezt a szerződést, sőt, hozott is ilyen határozatot, mielőtt az igazgatóság ebben döntött volna. Itt volt egy késlekedés szerintem, egy elég jelentős, ami rontotta a BKK esélyét ebben az rendszerben. Másrészt ugye a felügyelőbizottság ugye kérte a kivizsgálását annak, hogy mi az az eszközállomány és szoftverállomány egyáltalán, ami használható ebből az egészből, és ez a vizsgálati anyag ugye egészen a választásokig nem került elő, holott én úgy tudom, hogy kész volt, de nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán mi használható. Ugye ha én most jól látom, ilyen 9 milliárd forint környéki kárról beszélhetünk, de ezt sem tudom, hogy mennyire tudjuk alátámasztani anyagokkal. Másrészt ugye volt itt egy még az előző vezetés által előkészített megállapodás a Scheidés-Bachmannal, aminek a tartalma az most nem teljesen világos számomra, hogyha ezt is megvilágosítaná nekem vezérigazgató asszony. És utána itt Kenéz úr kérdésére ezzel kapcsolatban, hogy két év alatt ebből a megállapodásból hogy lett az, hogy nem tudtunk megállapodni, hiszen elvileg tények alapján beszélgettünk, tehát hogy volt egy előleg, ami 1,5 milliárd volt a kötbérigényünk, ami viszonylag alátámasztottnak tűnik az anyagok alapján. Ennek ellenére ugye mi az a gondolat, amiben a Scheidés-Bachmann úgy gondolja, hogy ő neki nem kell ebben megállapodnia. És ebben a tisztánlátást ugye csak segíthetni, hogyha tudnánk, hogy esetleg milyen olyan tárgyalási fordulók voltak, amikor már megállapodás közelbe került a két cég, de mégsem sikerült megállapodni. Köszönöm szépen.
Más kérdés nem látok, megadom a szót vezérigazgatóasszonynak.
Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek. Csak a tisztánlátás miatt ugye én 2021. január 1-e óta vagyok a BKK vezérigazgatója, tehát ilyen szempontból nagyon sok az öröklött helyzet, és nem minden pillanatban voltam ugye már ott, amikor ezek a kérdések vonatkoznak, legyen ez akár a tavalyi év, vagy legyen ez akár a 2019-es majdnem megállapodáskori pillanatok. Igazából ugye volt egy olyan kérdés, hogy az átvétel pillanatában mi állt rendelkezésre, és ez kicsit összefonódik azzal, amit Élő Norbert is kérdezett arról, hogy milyen eszközállomány használható. Erre a rövid válasz az az, hogy egy pár szerveren kívül gyakorlatilag semmi nem használható. Tehát ami megtörtént az elmúlt 2 évben az IT segítségével, az gyakorlatilag az, hogy megpróbáltuk a leltárokból összeszedni azokat az eszközöket, amiket valahol lehet hasznosítani ahhoz, hogy ne kelljen újakat vásárolni, hiszen tudjuk, hogy egyébként is nehéz a BKK pénzügyi helyzete, tehát amikor IT infrastruktúra megújításról volt szó, akkor ahol lehetett konkrétan komputereket és egyebeket felhasználtunk abból, ami itt volt. De gyakorlatilag ugye, tehát semmilyen rendszerelem nincs, amire építeni lehetne, bármilyen jövőbeni eljegyrendszer kialakítását nulláról kell kezdeni. Én szerintem ez borzasztóan fontos, hogy ezt kimondjuk, ez így van. Minden más az ugye inkább már itt a jogi kérdésekre, illetve a pereskedésre, károk rendezésére, egyebekre vonatkozik. Szerintem minden, ami arra, ami a konkrét időpontokra és FB mit mondott, IG mit javasolt, erre Dabóczi úr alkalmasabb, hogy válaszoljon, hiszen ez az ő regnálása alatt történt. Én ezeket csak a jogi anyagok olvasása és a jogi vélemények olvasása alapján tudnám megválaszolni. Az, hogy az SB megállapodás miért nem jött létre, vagy hogyan jött létre, vagy mi vezetett ahhoz, hogy az SB nem akar megállapodni. Itt azt tartom fontosnak elmondani, hogy egyrészt ugye ez az, ami most már választóbírósági eljárásban zajlik. Itt fontos azért azt kiemelni, hogy minden, ami részletesen a BKK kár igényeiről szólna, ebből mi mit dokumentáltunk, hogy dokumentáltunk, mit adtunk be a választóbíróságnak, ez konkrétan már veszélyeztethetné az eljárás kimenetelét. Tehát ezek azok a témák, amikről én nem fogok számszakilag beszélni, mert ezzel csak a BKK helyzetét rontanám. Ami ismert számok szintjén, az az, hogy a BKK 2019 és 2020-ban 9,2 milliárd forintot írt le veszteségként. Ez egy konkrét szám, de nyilván a károk ennél jóval jelentősebbek voltak, és ezek azok, amikről egy választott bírósági eljárásban végül majd dönteni kell, hiszen itt elmaradt haszontól kezdve, ugye a kollégák által ezen a projekten töltött munkaidőig rengeteg olyan tényező van, amit szintén figyelembe kell venni, és ezzel szemben fogja a Sejten-Bachmann felsorolni nyilván a saját követeléseit, ami mindenre vonatkozik. Tehát ugyanúgy, hogy az előleg szerinte neki miért járt, hogyan járt. Ugye már elhangzott itt az összefoglalóban ez a, nem az én tisztem értékelni, de mindenképpen a BKK számára a masszívan hátrányos szerződésmódosítás, ez a CP4-es, ami ugye ahhoz vezetett, hogy a Sejten-Bachmann saját maga aláírt szerződésmódosítás szerint egy burn rate-nek megfelelően BKK vélt vagy valós késedelmekre vonatkozóan kvázi kötbérezni tudta a BKK-t, ami egy elég ismeretlen fogalom egyébként az ilyen típusú szerződésekben. Tehát ő ezeket nyilván ugyanúgy fel fogja sorolni. És amikor az előzetes egyeztetések során arról volt szó, hogy ezekben az összegekben hogy és mint lehet megállapodni, akkor számunkra teljesen értelmezhetetlen módon, legalábbis amikor már én ott voltam, az előzőknek a személyes egyeztetéséről én nem tudok nyilatkozni, akkor ők úgy érezték, hogy még ők kapnak pénzt. Ez egy olyan szinten elfogadhatatlan kiindulási pont, amivel szerintem nyilvánvaló, hogy nem lehet megállapodni. Úgyhogy talán még röviden, hogy milyen lépések vezettek a per indítására, csak hogy mindenki tisztálláson. Amikor 19 végén ugye az új igazgatóság egyébként először hozzájárult szintén ahhoz, hogy tárgyalások folyjanak erről a Sejten-Bachmann részleges megállapodásról, akkor párhuzamosan ugyanakkor felkérték, hogy készüljön egy részletes vizsgálat, külső jogi szakvéleményt is kért a BKK igazgatósága októberben, illetve decemberben, aztán 2020-ban, és gyakorlatilag ezek alapján, a nagyon részletes jogi szakvélemények alapján, amik mind egyébként egybehangzóak, tehát mind a kettő ugyanazt támogatja, született meg végül idén márciusban az az igazgatósági döntés, hogy akkor induljon választott bírósági eljárás, ami március közepe és gyakorlatilag június vége között történt, az a BKK kárigényeinek a pontos dokumentálása. Ez egyszerűen a nemzetközi választott bírósági eljárásból következik, hogy ugye, hogy ott le kell ezeket konkrétan adni, és hogyha ezek dokumentáltak, és egy hivatalos kárszakértő által kvázi validáltak, ez ugye a Deloitte tanácsadó cég volt, illetve nem is tanácsadó cég, hanem itt ebben a funkciójában, mint kvázi validátor, ezeket részletesen átnézte és jóvá hagyta. Ezek azok a dokumentumok, amik ahhoz szükségesek, hogy, hogy a választott bírósági eljárásban ezeket konkrétan figyelembe vegye a bíróság. És szeptember elején indítottuk meg konkrétan az eljárást. Úgyhogy jelenleg itt tartunk.
Baranyi Krisztina polgármester asszony.
Köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy ugye azt a leírva, hogy elköltöttünk 9 milliárd forintot elektronikus jegyrendszer kialakítására és bevezetésére, és elhangzott az, hogy ebből a jegyrendszerből két szervert sikerült összehozni, vagy ebből a pénzből. Pár szervert sikerült vásárolni. Tehát, akkor az a kérdésem, hogy mire költöttek 9 milliárd forintot? Van-e a BKK könyveiben olyan bármi, ami 9 milliárd forintba kerül? Tehát, hogyha nem elektronikus jegyrendszer készült ebből a 9 milliárdból, akkor mi készült? Tehát, hogy mi az, ami ott van önöknél 9 milliárdért?
Ugye, most ha a könyveimben lenne valami, akkor nem kellett volna leírni. Tehát ez azért került veszteségként leírásra, mert nincs ellenértéke. Nem tőlem kell megkérdezni. Ezt én nem tudom, itt kifizetésre kerül. Ugye az első... Ja, bocsánat, be vagyok kapcsolva? Igen. Ugye itt az első érdemi módosítás, az első nagy érdemi szerződés módosítás az az volt, az alapvetően a projekt úgy volt struktúrálva, hogy volt egy nulladik tervezési fázis, ami 2015. februárban indult, és utána az 1-es és 6-os fázisok, azok már csak implementációról szóltak volna. Azt tudni kell, ugye, hogy ez egy masszív informatikai és egyéb igazi nagy projekt, amihez elég jelentős know-how kell, hogy az ember egy ilyet hogyan csinál végig. Gyakorlatilag a nulladik fázis végére nem állt elő az az átfogó rendszerterv és megvalósítási terv, amire egyébként szükség lett volna, viszont született egy olyan szerződésmódosítás, ami megengedte a részteljesítések elfogadását a Sejtenbachban számára. És így gyakorlatilag úgy mentek neki az implementációnak, hogy nem volt megvalósítási terv, nem voltak világos mérföldkövek, ami alapján utána a számlázás történt volna, viszont ilyen mindenféle részteljesítéseket elfogadott a BKK, és ezek számlázásra kerültek.
Köszönjük szépen. Más kérdés van-e? Szegvári Péter doktornak megadom a szót.
Mivel azt tud bírósági eljárást megelőzően, hogy az elszámolásban megegyezzenek peren kívül a Sejtenbachban.
Lehetőség nem volt, mert nem akartak megegyezni, de mi beszéltünk velük, tehát én is beszéltem Augustiniák úrral is külön telefonon, de volt videokonferenciánk is, és már előtte, tehát tavaly évben is voltak, amikor én még ebben nem voltam képben, akkor is voltak próbálkozások.
Megadom a szót Baranyi Krisztinának. Bocsánat, csak azt hittem, hogy benyomva maradt a gomb, de...
Nekem az a kérdésem, hogy ki írta le ezeket a teljesítési igazolásokat a részszámlázásokról, és mi alapján?
Ez Ezt megmondom őszintén, hogy erre most nem tudok válaszolni. Tehát nem, ezt nem néztem meg, hogy ki írta alá. Egyébként ugye volt egy versenyellenőrzési eljárás valamikor 18 végén kezdődött, de azt végül leállította a... Mindjárt meg is mondom pontosan, hogy mikor. Az 19. február 18-án a felügyelőbizottság leállította a belső ellenőrzést, mivel hogy Tarlós István büntető feljelentést tett.
Megadom a szót dr. Szegvári Péternek.
Köszönöm a szót. Én igazán azt szeretném csak kérdezni, hogy említettem a vezérigazgató asszony, hogy semmit nem lehet használni, nulláról kell kezdeni. Ugyanakkor úgy tudom, hogy volt a közgyűlésnek is olyan határozata, de az országos elektronikus jegyrendszer bepróbálják ezt a rendszert valamilyen módon beilleszteni. Ez ma már napirenden kívül van, vagy már ez egyáltalán nem szerepel a napirenden, és ehhez kapcsolódik az is, hogy természetesen az elszámolási eljárásban még a korábbi időszakban, hogy a választott bírósági eljárást elkerüljük, azért volt arról szó, hogy adott esetben az eszközök egy része az úgy kerül elszámolásra, hogy azt ellenkövetelésként beszámítja a Schöden-Bachmann, hiszen más projektben ezeket föl tudta volna használni, nyilván a központi projektben nem. Ezt nem tudom, vizsgálták-e. Illetve az ominózis kérdés, és ezt, ha jól értettem, akkor Kenyez István is említette, hogy ez a bizonyos CP4-es szerződés módosítás. Ez az IG és az FB által nem látott, ugye jól értette. Jó, köszönöm szépen.
A CP4-es, ha jól tudom, Németországban került aláírásra. Egyébként, tehát hogy csak hogy lássuk, összesen 29 validátort szállított le végül a Schöden-Bachmann. Ugye ebből még mindig látni, nem tudom, lehet, hogy ez körülbelül pont az, amelyik nagyjából az, amely a Deák téren látható. Sehova nincsenek bekötve, tehát ez egy mapecsó. Vagy tehát, hogy ez tényleg egy Potemkin falu, ami ott áll a Deák téren, ezeknek nincsen csatlakozása gyakorlatilag semmilyen központi rendszerhez. Valóban születtek ilyen döntések, hogy majd csatlakozzon ilyen nemzeti elszámolási rendszerhez meg olyanhoz, de ennek semmilyen terve, koncepcionális képe, célképe nincsen. Tehát ezek mondások tartalom nélkül, és így nem tudok mire építeni. Mert nincsen, tehát hogy nincsen se egy rendszerterv, nincsen egy implementációs terv. Természetesen történtek közben, ez abszolút fontos kiemelni, olyan változások, amik kívülálltak a főváros és a BKK döntési hatáskörén. Ugye ez egyik ilyen volt az elektronikus személyigazolványnak az elfogadása, illetve a Nemzeti Mobilfizetési ZRT megbízása, mint az egyetlen, aki ugye megszemélyesített közlekedési kártyákat kiállíthat. Tehát ez egy tényszerű nehézség a rendszerben, de ennek, hogy mondjam, újratervezése, vagy emiatt a projektnek darabolása, vagy áttervezése az azóta se született.
Dr. Bagdi Gábornak adom meg a szót.
Mit is kell megnyomni? Ég. Jó. Köszönöm szépen. Itt csak azt nem látom tisztán, hogy tulajdonképpen elhangzott, hogy a projekt kapcsán a projektmenedzsment kérdéskör az nem mindig volt teljesen kézben tartva. Kicsit nehéz helyzetben van nyilvánvalóan vezérigazgató asszony, de azért nyilván kérdésként fölmerül, hogy azért az utóbbi másfél évvel is ez a helyzet fönnmaradt, mert úgy látszik, hogy mintha azért teljesen tisztán nem lenne képben ön se érthető okokból, hogy most itt a követelések hogy is néznek ki a két fél részéről. Tehát a magyarul a választott bírósági eljárás nyilván azért kezdődött meg, mert valahogy nem sikerült a másik féllel megállapodni, feltételezem. Másrészt pedig azért, mert hogy most került képbe a BKK arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen mit is követelhet a választott bírósági eljárás során. És ugye ez kapcsolódna ez a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen a BKK részéről kevésbé volt arra a törekvés, vagy nem volt sikeres az a törekvés, hogy a már leszállított eszköztárat más úton módon, akár a Scheiden-Bachmannnal való megállapodás keretében, akár egy projektás struktúrálással, hogy lehetne felhasználni, és ez nyilvánvalóan elég összefügg azzal, hogy mit lehet leírni, és mit nem. Köszönöm.
Ez a most került képbe, és mi alapján, mikor indítottad, szerintem a tisztelt bizottsági tagok pontosan tudják, hogy hogyan zajlanak ezeknél a vállalatoknál igazgatósági és egyéb előterjesztések, átfutási idők, stb. Ahogy mondtam, bőven az én időm előtt kezdődött el ennek az egész helyzetnek a pontos felmérése. Márciusban született az igazgatósági döntés arról, hogy a perindításra kerüljön sor, és mivel ehhez a döntéshez már jelentősebb kifizetések kapcsolódnak azzal, hogy nekünk szakértőt kellett megbízni, hogy akár dokumentációt elvégezze, ezért ezt nyilván előtte nem lehetett volna megtenni. És ezért zajlott ez a pontos kárdokumentáció, egyébként ezt úgy kell elképzelni, mint gyakorlatilag, mint egy due diligence szobában, ahol effektív nálunk összeültek a controlling, a HR, a stb. Kollégák, és végig dokumentálták a különböző bérszámfejtési, egyéb dolgokból, a pontos szerződéses anyagokból, stb., hogy nekünk milyen kárigényünk van. Előtte számtalan egyeztetés zajlott a Scheiden-Bachmannnal, de minden megállapodás a Scheiden-Bachmann részéről elhangzott számok alapján a BKK részéről hűtlenkezelés lett volna, olyan szinten voltak máshol a felvetett igények. És egyébként mi azóta nyilván azon dolgozunk, ezt most már nagyon pontosan, hogy összerakjuk azt a koncepciót, ami megmutat, tehát ami alapján utána végig tudunk menni, és nyilván a pénzügyi helyzet függvényében el tudunk kezdeni megvalósítani egy aztán már működő eljegyrendszert. Ennek nekünk most az első lépése egyébként az, hogy az év végével a futár applikációt teljesen megújítjuk, és abban integráljuk az jelenlegi BKK gyakorlatilag összes applikációt, és megteremtjük mögötte az értékesítési lehetőséget, viszont eladónként nyilván az NM-mel, hiszen másképp nem tehetjük. Viszont ezzel megalapítjuk azt, hogy lesz ügyfélregisztráció és lesz ügyfélszámlakezelés, tehát egy account alapú végre CRM rendszerünk, és erre később rá tudunk további lépéseket is nyilván aztán fektetni. Azt még engedjen meg, a tisztelt bizottság, volt most egy ilyen aha élményem, mert az elmúlt napokban bejelentkezett az LG, akiről ugye elhangzott, hogy az egyik jelentkező volt, hogy beszéljünk az eljegyrendszerről, mert hogy ők úgy tudnának segíteni, hogy megnézik, hogy mi van, és akkor ő abból még biztos, hogy meg lehet csinálni. Egyszerűen nincs miből mit csinálni, tehát nincs semmi, amire építkezni lehetne. A másik talán fontos információ, ami engem kicsit szíven ütött, hogy ők bizony, tehát 2 év alatt megcsinálták Athénban egyébként ezt a rendszert. Tehát azért ez nem egy mission impossible, hogy le lehessen gyártani.
Köszönöm szépen a válaszokat, meg a szót Kenéz Istvánnak.
Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódnék, amit igazgató, vezérigazgatóasszony mondott, hogy ugye néhány helyen vannak csak beléptető kapuk, amik egyébként itt használhatatlanok. Tudjuk, hogy a Deák téren, a Ráckevejénél, a Közvágóhídon, de hát ezek nem tudnak működni, hiszen nincsen semmilyen informatikai háttere. Nekem az egy nagy talány már az elejétől kezdve, hogy ilyen rendszer, ami mindennel tud kommunikálni, nem csak egy egyszerű chipkártyás rendszer, ilyen most már Athénban, Európában ezen kívül még Londonban van, de Londonban ugye az Oyster kártyára épített. Londonban van még ilyen rendszer. Igen, most már így. De hogy nem ez a fajta, arra gondolok, ami kommunikál, mondjuk a validálja, hogy valakinek van-e hozzá jogosultsága, hogy nyugdíjas-e, vagy valami. Tehát, hogy ilyet az eddigi tanulmányok szerint ilyet nem láttam, akkor majd kérem, hogy ezt ebben kapcsolatban segítsen, és hogy van-e arról tudomása, hogy akkor, vagy ön mit gondol arról, hogy ez volt-e a legjobb kiindulási pont, hogy egy ilyen bonyolult rendszert kezdjenek el kiépíteni. Ennek, hogy volt-e így jogosultsága, jobb lett volna egy egyszerűbb rendszerrel kezdeni. Én erre vele kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményét.
Szerintem ez egy irreleváns kérdés, és egyébként én azt abszolút támogatom. Ez egy, tehát logikájában ez egy nagyon jó rendszer, és számos helyen megcsinálták. Tehát én nem azt kérdőjelezném meg, hogy miért kellett egy egyébként világszínvonalú rendszer irányába elmenni, az szerintem mindig jó, csak azt jó kell megcsinálni, az legalább annyira hozzátartozik, hogy a leszállítási képesség az ott legyen.
Megadom a szót élő Norbertnek.
Tehát ugye a felügyelőbizottsági vizsgálatokból még az előzőekből kiderült, hogy már maga a BKK sem volt a közbeszerzés nyerés után meggyőződve arról, hogy ez a Sejdés-Bachmann egyáltalán szakmailag, műszakilag alkalmas sem megvalósítani. Ez, ha jól tudom, a levelezés is folyt ebben az ügyben, nem tudom, ezek előkerültek-e. Még Vitéz Júl levelezett az IBRD-val és mindenféle emberekkel, hogy hogyan lehetne valamilyen ember bevonni ebbe, aki műszakilag és szakmailag ezt meg tudná valósítani. Tehát szerintem a BKK-ban elég hamar kiderült, hogy ez a Sejdés-Bachmann nem tud teljesíteni. Ugye a felügyelőbizottság számára úgy derült ki, hogy a végén már havi jelentés volt az előrehaladásról, és gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát minden hónapban, egy hónappal arrébb csúsztatták a teljesítési határidőket. És ugye a legnagyobb pofon az volt, amikor végre leszállították a kapukat, volt egy olyan ígéret, hogy na akkor ezt most ki lehet majd próbálni mindenféle kártyákkal, és akkor mi is megnézhetjük, hogy ez működik, és ugye ez sem sikerült. Tehát magyarán, amit vezérigazgatóasszony mond, hogy ez használható, ez teljesen használható volt az a rendszer. Tehát semmi nem utalt arra, hogy ez bármilyen elemében használható volt, kivéve a szerverparkot, de hát egy szerverparkot bárki ki tud hozni. Nekem az volt az érzésem a végére már, hogy gyakorlatilag itt van egy cég, aki leszállította a vasakat, csak ezeket a vasakat nem tudja működtetni a szoftver, mert nincsen a szoftver. Tehát az a cég, aki végül is a végén meg lett bízva, nem tudom, hogy már az Octopus, vagy nem is emlékszem, hogy hívták, az a indonéz, vagy nem tudom micsoda a cég, gyakorlatilag az ő szoftvere nem működött ezeken a gépeken, tehát odáig jutottunk el, hogy amikor kirendelte Tarlós úr a vizsgálóbizottságot, a belsőt, és ugye megváltoztatták az informatikai vezető személyét is, hogy most akkor tényleg nézze meg, akkor egy igazsági szakértő elkezdte vizsgálgatni, mit érnek ezek az anyagok, és egészen ugye a választásokig nem voltak hajlandók ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet nekünk odaadni, de már akkor is azt mondták, hogy minimum ebből az eszközökből 1 milliárd az, ami használható, de nem tudják. Tehát én azt gondolom, hogy vagy Bagdi urat, mint főpolgármester helyettest is megvezették ebben a kérdéskörünket, öten üléseztek és beszélgettek róla, hogy hova menjen előre ez az E1 projekt, vagy nem teljes körülön tájékoztatták, de a felügyelőbizottságon már azt mondták, hogy gyakorlatilag ezek az eszközök nem használhatók erre semmiképpen. Miközben ugye volt a működő londoni rendszer, amit ugye voltunk is, mint bizottság megnézni egyszer, az a rendszer. Történtek is változtatások ugye ennek kapcsán, amiket ott láttunk, hogy mégiscsak lehet használni mondjuk az anonim rendszert is ebben, de ezt sem tudta kezelni ez a rendszer. Tehát gyakorlatilag nem csak az volt a baj, hogy a személyesített rendszert nem tudta használni, mert ugye arra volt egy csomó interfész problémájuk, de hát ugye mihez van interfész, ha nincs szoftver? Tehát én ugye nekem ez a kérdés merül fel. Másrészt az anonim rendszert magát se tudták bebizonyítani, tehát amikor ott voltak a kapuk, nem lehetett kipróbálni, hogy azok működnek-e. És az volt a legfontosabb probléma, hogy az áramot honnan lehet vételezni. Föl lehet-e törni a beton meg hasonló. Tehát tulajdonképpen a Sejdés-Bachmann, ha ezzel foglalkozott, semmiféle egyéb ügy nem volt. Másrészt ugye a kártérítési igény és maga az előleg igény nyilvánvalóan megáll, hiszen nem vettünk át semmit. Tehát kötött egy olyan szerződés, hogy ad egy működő rendszert így a kezünkbe, mi csak oda megyünk, és oda tesszük a kártyát, és akkor a nép be fog jutni. Ez a rendszer, ez teljesen alkalmatlan. Tehát hogyha Szegvári doktornak vannak információi, hogy ez a rendszer működött, akkor azt ossza meg velünk, mert nekem nem volt ilyen azóta sem, meg előtte sem. És ugye amikor szembesültünk ezzel az igazsági szakértői vizsgálatai, tehát mi használható, kiderült, hogy semmi. Tehát nem az, hogy átveheti, hát doktor úr ön is tudja, hogy megmondta a rendszer, tehát írtak egy levelet nekik, hogy mi vállalható, és mondták, hogy semmi, hiszen az egy olyan szoftver lesz, amiben ezek az eszközök nem biztos, hogy használhatók. Tehát olyan nincsen, hogy ez eszközt használok egy olyan szoftverrel, amit nem ismer fel például. Tehát ugye azért itt sok olyan kérdés, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy jó rendszer volt, és nem követtek el hibákat ebben az egész kérdéskörben, Most nem azt mondom, hogy önök követik el a hibákat, hanem nyilván valószínűleg a Sejd és Bachmann már maga a közbeszerzés nyertesesen tudta teljesíteni, amit elvállalt, és onnantól kezdve ugye a felelősség pedig a fővárosi vezetésé volt, hogy minél hamarabb szálljon ki ebből a rendszerből, és az, hogy miért ilyen későn mondta fel a szerződést a BKK, igazából én azt gondolom, hogy az a nagy kérdés, hogy miért nem előbb mondtuk fel. Erre nyilván 5000 dolog van, és azóta meg nyilvánvalóan a Sejd és Bachmann vérszemet kapott, mert hát ő neki most már olyan mindegy, azért nyilván azért pereskedik, mert nyilvánvalóan ő pedig...
Tehát
úgy értve pereskedik, hogy ő abban az értelemben, tehát ilyen köznapi értelemben, hogy ő nem egyezik meg. Tehát nem akar megegyezni, mert ő neki nyilván most már az a része, hogy most 10 év múlva kell kifizetnie a pénzt, meg akkor is jobb, mint hogyha most kell kifizetnie. Ki tudja, hogy addig még lesz a Sejd és Bachmann, vagy egy jogutó cég fog esetleg már csak, aki ezt a pert nem veszi tovább. Tehát azt gondolom, hogy azt a kérdést azért nem maradjon a levegőben, hogy ez használhatatlan. Tehát vezérigazgató asszony kivizsgálták önök is, hogy ebben a rendszerből semmi nem használható. És az, hogy az üzemeltetésre miért ment el, azt hiszem 4,2 milliárd forint, amit ugye nem tudunk visszakövetelni tőlük, az egy másik kérdés, de hát sajnos a szerződésből kifolyólag voltak olyan fölösleges kifizetések, amiket ma már fölöslegesnek tudunk minősíteni, akkor ott azonnal biztos nem lehetett fölöslegesnek mondani, mert azt hitte mindenki, hogy ez a rendszer egyszer csak működni fog. De én nem tudom, hogy igazából az igazgatóság milyen beszélgetések alapján gondolta azt, hogy ezt a szerződést nem kell fölmondani. Tehát nekem itt ez a nagy kérdés, hogy miért kellett ezt idáig húzni, amikor már kiderült, hogy nem működik semmi. Tehát az utolsó utáni próbálkozásra sem volt egyetlen egy működő rendszere sem, és az a szoftver, amit próbáltak ide applikálni, az nem működik sehol a világon, az ide próbálták kitalálni. De ugye egy ilyen szoftverfejlesztés pedig úgy látszik, hogy dugába dőlt, mert nem valósult meg. Tehát én vezérigazgató asszonynak el tudom fogadni, amit mond, mert nyilván megvizsgálták, megnézték, és semmi sem utalt már akkor sem arra, hogy ez a rendszer használható lehetett volna bármikor is az elkövetkező jövőben. Az eszközök pedig nem, tehát igazából az összes eszköz vissza kellett volna adni a fenébe. Tehát nyilvánvalóan az a baj, hogy ezek a szoftverek már amúgy is elavulnak egyébként, amiket kaptunk, gondolom, amik most ott vannak dobozban, ez a nem tudom milyen szoftverek, azok már nyilván nem használhatók, mert akkor sem voltak használhatóak szerintem, de ez az én magán véleményem, én ezt nem értek. De ez a 9,2 milliárd, amit le kellett írni, ebből ugye jó eséllyel 4-4,5 milliárd, amit vissza tudunk kapni. És azt gondolom, hogy ez a minimum, amit a Sejd és Bachmannak ki kéne fizetnie, mert leszállított egy abszolút nem működő rendszert. Köszönöm szépen!
Baranyi Krisztinának megadom a szót.
Elnézést, hogy egy kicsit értetlennek tűnök, de számomra ez az egész teljesen hihetetlen. Tehát ez pont az a projekt, ahol nem tanácsadási szerződésekre fizetnek ki 100 milliókat, vagy tanulmányokra, vagy tanulmányutakra, hanem nagyon konkrét, kézzelfogható dolgokra. És ha én jól értem, itt nem arról van szó, hogy valami lett, valami azért lett, csak nem elektronikus jegyrendszer, hanem azért van valami, csak erre pont nem jó, hanem nem lett semmi. És nem arról van szó, hogy ez nem használható, hanem nincs. Ezt én jól értem? Tehát, hogy, mert akkor meg tényleg korábbi vezérigazgató úrnak teszem föl a kérdést majd, hogy, tehát, hogy ez ilyen lopást a Fidesz elmúlt 10 évében én nem láttam. Tehát ennél azért szofisztikáltabban szoktak lopni. Tehát erősítse meg nekem, hogy önök nem találtak 9 milliárd forint tért semmit ebből a projektből.
Egyes, tehát bizonyos szerverek lettek leszállítva, illetve ez a 29 validátor, ami a Deák téren áll, meg egy pár hívállomáson, de ezek sehova nincsenek bekötve, nincsen rendszerterv. Nem arról van szó, hogy ha még egy, hogy mondjam, még egy programozási fázis megtörtént volna, akkor ezek tesztelhetők és működnek, hanem egyszerűen soha nem működtek. Az, hogy a kifizetések pontosan mik és hogyan alapján történtek, ezt szerintem ne tőlem kérdezzék. Én azt tudom csak mondani, amit az elmúlt gyakorlatilag 2 évben az ügyvédek és a mindenféle szakértők által dokumentálásra került. Mi használható, mi nem, és mi a BKK pozíciója. Mi nulláról indulunk újra, bizonyos szervereket az IT infrastruktúránkba átemeltünk, azért, hogy megtakarítsunk, és ne kelljen máshol venni, hanem mit tudunk honnan felszámolni, mert tudjuk, hogy nem valószínű, hogy ezeket mi értékesíteni, illetve érvényesíteni tudjuk az SB fele. Az SB ezeket nem akarta elszállítani, erről is volt többször egyeztetés, tehát igazából itt nekünk ebből a halmazból kellett, amit lehet kihozni hardware oldalon, és rendszer és szoftver oldalon pedig nulláról indulni.
Köszönöm szépen vezérigazgató asszonynak. Más kérdés nem látok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívás és válaszolt a bizottság kérdéseire, és akkor most Dabóczi Kálmán vezérigazgató úr meghallgatásával folytatjuk a napot, és megadom a szót Váradiné Naszályi Márta polgármester asszonynak.
Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném jelezni, hogy a főpolgármesteri kabinetülésre kell mennem.
Köszönöm szépen. Kenéz Istvánnak megadom a szót.
Köszönöm szépen. Én kezdeném az elején, és én visszakanyarodnék ahhoz, hogy ugye, hogy a legbonyolultabb rendszert választották. Annyi kiegészítést tenném még ezzel a kapcsolatban, ugye, hogyha addig ezt leveszem. Tehát, hogyha nem egy sima chipkártyáról van szó, ami feltöltés, hanem interneten kommunikál. Ugye csak a Deák téri metrónál, ugye anyagból percenként 500 kommunikációt jelent, vagy talán még többet. Gondoljuk egy trolibuszra, vagy bármire. Ha megszakad az internet kapcsolat, onnantól kezdve nem lehet validálni ezeket a utazási igazolványokat, és innentől kezdve nem elég, hogy mondjuk egy busz lerobban vagy valami, hanem még az internet kapcsolatnak is tökéletesen mindig stabilan kell működni a nagy sebességben. Trollin, buszon, villamoson, mindenhol. Hogy ez az előkészítésnél valóban ez volt-e a legjobb választás? Tényleg nem lett volna jobb egy egyszerűbb rendszerrel kezdeni, mert hogy ez talán megvalósíthatóbb lett volna, mert így az éves költségvetésnek a fele elmegy erre az egész jegyrendszerre, tehát beruházásként sem volt ez egy feltétlenül jó dolog. Persze lehet, hogy hosszú távon igen, de a melléketávra azt mutatja, hogy nem valósult meg ebből sok. Nem. Köszönöm.
Egyéb kérdés? Akkor megadom a szót vezérigazgatónak.
Köszönöm szépen. Előtte nekem lenne egy technikai kérdésem, hogy erről az ülésről hangfelvétel készül, annak leírata hozzáférhető lesz, gondolom. Tehát ami ebbe a teremben elhangzik, vagy kijelentésként elhangzott, az annak van jogi relevanciája ilyen módon, és felhasználható.
Igen,
azért is fontos, és sajnálom, hogy vezérigazgató asszony elment, mert sajnos elhangzott egy-két olyan mondat, amit tételesen sajnos cáfolnom kell, mert ebben a formában ez teljesen valótlan képet fest egyébként a projekt előzményéről, úgyhogy ezért örülök, hogy erről jegyzőkönyv készül, mert akármilyen eljárás folyamán későbbiekben erre lehet hivatkozni, és ez vita alap. Ugyanígy jelzem, hogy én is hangfelvétel készítéshez természetesen hozzájárulok, bár ez az elején nem hangzott el, hogy készül ilyen, és örülök, hogyha esetleg ez hozzá is férhető.
Fővárosi közgyűlés üléseiről és a bizottság ülésekről hangfelvétel készül a jegyzőkönyv elősegítése érdekében, illetve a bizottság ülésekről fel is töltjük a hangfelvételt a budapest.hu-ra, és a szó szerinti jegyzőkönyv is készül SMS alapján 15 napon belül.
Jó. Nagyon szépen köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Válaszolok röviden a technikai felvetésre, remélhetőleg nem túl szakmázva a kérdéskört, de egy-két dolgot érdemes tisztázni ezzel. Fölmerült ez az online rendszer kérdése, illetve annak a előremutatása, hogy mennyire jövőben mutató. Alapvetően teljesen jó szándékú és jó irányba volt kialakítva a koncepció, mert át akart ugrani gyakorlatilag egy ugrásra, egy jó nagy szakadékot, és nem 3-4 ugrásra, hogy majd különböző technológiákból egymás után úgymond upgrade-elik a rendszert. Ez a szándék teljesen tiszta, teljesen rendben van, nincs vele semmi gond. Az, hogy ez hogy valósult meg, az a kapcsolatban lesz majd egy-két konkrét észrevételem is, már a tervezési szakra vonatkozóan is. Az online rendszerben egyébként, és konkrétan ezzel cáfolnám is, hogy egyszerűen nulla, tehát nincs semmi teljesítés amögött, amiket a számlák mutatnak, minden számla, minden egyes kifizetés elérhető a BKK-ban, mindegyik mögött már állítom, hogy túl bürokratizált, botrányosan bonyolult teljesítésigazolási rendszer van, már a papírokon nem fért el több aláírás, ahány emberrel teljesítésigazoltatni lehetett. A teljes BKK könyveit minden évben könyvvizsgáló vizsgálta, felügyibizottság minden ülésén foglalkozott vele, igazgatósági ülésegen folyamatos napi renden volt. Tehát én azt merem állítani, hogy ennél jobban nyomon követett, és ennél transzparensebben végrehajtott projektje nem volt a BKK-nak a történelme folyamán. Ez objektív tény, meg lehet nézni azt a sok száz vagy ezer oldalnyi ülési jegyzőkönyvet, előterjesztés, ami ennek kapcsán készült. Tehát az, hogy itt kifizettek 9 milliárd forintot és semmi nincs, ez tételesen nem igaz. Az, hogy sajnos olyan helyzet alakult ki, hogy a létrejött műszaki, szakmai dokumentáció, mert egy rendszertelv is igenis létrejött, nulladik fázis jogszerűen, szerződésszerűen lezárva, több ezer oldalnyi műszaki dokumentáció létrejött. Ezek hozzáférhetők, felhasználhatók, amennyiben erre akar építeni valaki, és ezt tovább akarja vinni. Konkrét műszaki eredménytermékek jöttek létre egyébként egyes, kettes, hármas fázisban, hármasig készült el. Jól emlékszem, 2017 őszén a Városházának, nem ennek, hanem a régi Városháza épületébe egy teljes szakmai napon került bemutatásra egyébként az addig létrejött előrehaladás, amellett, hogy folyamatban volt a projektnek egy strukturális áttervezése, és napirenden volt már akkor. Ott egyébként a teljes kártya megszemélyesítő és ügyfélszolgálati rendszert mutattuk be, X géppel, kártya megszemélyesítő, lézergravírozó és mi mindennel működőképesen mutattuk be. Természetesen nem volt az utasközönségnek kinyitva. Ugyanezt egyébként az Infotér nevű legnagyobb informatikai kiállításon, ami minden évben megrendezése kerül, Balatonfüreden, oda is teljes standal kapu, annak a kicsinyített központi rendszere, ami ahhoz kellett, hogy azt működtetni lehessen, illetve a kártya megszemélyesítés kicsibe, tehát értem szerint fizikailag egy kapu, egy kártyaközpont, mintha egy ügyfélközpont lenne, és annak a különböző típusú kártyákkal való működtetését sikerült bemutatni. Tehát igenis készültek el ebből rendszerelemek, készültek ebbe fizikailag kézzelfogható és adott esetben továbbvihető eredmények. Értelemszerűen egy nagyon nagy kapacitású szerverpark 2-3 év múlva licensz, support és a technikai amortizáció miatt nem használható teljes körűen. Amikor a projekt fölmondásra került, akkor egyébként erről közös nyilatkozat is van, állásfoglalás is, legjobb szakmai tudásunk szerint azokat a rendszerelemet akkor úgy melegében teljesen tovább lehetett volna vinni, és lettek volna felhasználható elemek benne. Az, hogy mennyik és milyen mértékben, az elsődlegesen attól függött egyébként, hogy már akkor is elfogadott akcióterv szerint, abban még személyesen közreműködtem 18 végén, 19 elején, hogy az országos rendszerhez hogyan kell integrálni, közelíteni ezt a dolgot, annak se volt minden paramétere ismert, tehát ott egy nagyon komoly együttműködés indult be egyébként a tekintetben. Ennek lett a mobil jegyes értékesítés egyébként részben a következménye, azt még 18 kora őszén személyesen javasoltam, hogy abba az irányba mozduljunk el. Tehát tovább lehetett volna vinni ezeket az eredményeket. Úgyhogy én ezt még egyszer kategorikusan is rögzítve cáfolnám, hogy az, hogy 9 milliárd forint kiment teljesítési igazolás nélkül és kézzel fogható, most a kézzelfogható az vagy műszaki dokumentációba, vagy emberi fizikai ráfordításba, vagy szerverüzemeltetés, tehát minden egyes ilyen forint a legjobb tudomásom szerint szerződésszerűen és jogszerűen került kifizetésre. Hogyha bármiféle eljárás ezzel ellentétes megállapítást hoz, ami rámeső rész ebből, abban az értelemben, hogy személyesen engem bármit érem büntetőjogi felelősség terhel, természetesen állok elébe. De emiatt megmondom őszintén, hogy teljes nyugalommal alszok, ha csak nem egy mincenti típusú koncepciós pernek nézünk elébe, de remélem, hogy idáig nem fognak fajulni a dolgok. A kollégáimnak is a legjobb tudása szerint az összes kifizetés így történt meg. A technikai kérdése még egy visszacsatolást tennék, mert kapcsolódik ehhez. Biztos láttak korábban buszokat ilyen rigós felirattal körözni a városban mindenfelé. Mi volt ennek a célja? Fölszereltünk egy tesztjárművet már a végleges validátorokkal, már azokkal a végleges adatkapcsolati megoldásokkal, mert pont azt akartuk tesztelni, amit egyébként Kenéz úr teljesen jó szakmai érzékel firtat is, hogy biztos, hogy ez a fajta informatikai vagy adatátviteli kapcsolat megfelelő lesz. Mi van, ha nem megfelelő a lefedettség budai hegyekben, bárhol lehetnek olyan vakfoltok, ahol nem jó ez a technológia, amit nem lehet 2012-13 vagy 14-ben egy közbeszerzési eljárás keretében megmondani előre. Nem tudjuk a 3-4G terheltséget időben az elkövetkező 5 évben, hogy melyik hogy alakul, annak a stabilitását, megbízhatóságát. Mi párhuzamosan több ilyen megoldást is teszteltünk, illetve gondoltunk végig. Ebbe benne volt egyébként egy olyan koncepcionális megoldás is, ami a Budapest Wifi, Budapest fővárosának egy önálló Wifi hálózata, adott esetben a Föri-nek a kihelyezett oszlopait is felhasználva wifi sugárzó meg hotspotként, hogy ezeket az elemekkel gyakorlatilag egy alternatív, megbízható saját belső wifi hálózatot alakítunk ki, pont a rendszer megbízhatósága érdekében. És itt kenyörödünk rá azokra az értelmezési dolgokra, ami miatt a szerződés rendszerről, illetve annak a nyelvezetéről muszáj lesz pár szót ejtenünk, mert az a kifejezés, hogy online, már önmagában, meg szerver alapú, az önmagában több hónapos jogi értelmezésbeli műszaki vitát eredményezett. Az, hogy online, az annyit talán csak azért, hogy a jelenlévők mindenik érti, hogy maga az az adathordozó vagy kártya, utasmédia, hogy ezt szoktuk nevezni, az önmagában nem tartalmaz semmi más információt, mint egy személyazonosság igazolás gyakorlatilag, egy jogosultság igazolás. És az megpingel, megszólít egy központi informatikai rendszert, és minden adat azon tárolódik, magán azon az adathordozón nincs semmi. Igen ám, de mennyi időnként kommunikáljon ez a rendszer online? Az azt jelenti, hogy minden másodpercben frissül az úgynevezett mondjuk blacklist, amik a letiltott kártyákat tartalmazza? Vagy mennyi időnként kell ezeket, vagy hogy kell értelmezni? Ebbe a szállítóval a kezdettől fogva folyamatos vita volt, hogy egyébként ebből mi valósítható meg, mi az, amit ő meg tudna valósítani, és egyébként mi az, ami szakmailag célszerű és elfogadható. Tehát azért mondom ezt, mert ez tényleg egy fejlesztési projekt, D betűvel kezdődik a DBOM szerződés, és ennek a D betűje az azt jelenti, hogy menet közben úgy kezdtünk el repülni, hogy menet közben tervezzük meg a repülőt. Hogy ez jó vagy rossz, ennek mindenkinek gusztus megítélés kérdése. Én azért megfogtam és megnéztem, hogy egyébként hogy indult a projekt és miért. Mire volt felhatalmazás. És itt nekem is érdekes volt, szóba jött, jól emlékszem, Kenéz úr említette, hogy 2012-es közgyűlési előterjesztéssel indult el. 2012 hiszem januárjában volt az a közgyűlés, amikor a főváros január 25-én tárgyalta azt, hogy milyen legyen Budapest új közösségi közlekedésnek az elektronikus jegyrendszere. Ebben az előterjesztésben egyébként van egy ütemterv. Én ezt ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe, ugyanis az jelölte ki azt az utat, és azt mutatta meg azt a mandátumot, hogy miről szól ez a projekt, és mi mikorra készül el. Ez az ütemterv, ha kell, szívesen rendelkezés, bocsátom, de fönn van a honlapon, megnéztem egyébként, még most is van, csak ott fekete-fehérben van, meg valószínűleg az eredetiben színesben van benne. Ez 2012. januárjában azt ígérte, hogy 2012. nyarára már teljesen előkészített közbeszerzés lezajlik, és utána jön az érdekesség, hogy utána négy fázisra, négy külön közbeszerzés keretében, pont azért, hogy nem egy gigaprojekt keretében valósul meg az egész, hanem négy részre szétszedve, eltolva valósítja meg a projektet. Ezt tartalmazta az előterjesztés. Az előterjesztő egyébként nem Vitézi Dávid volt jelen esetben, mert a BKK-nak önállóan nem volt előterjesztési joga, hanem a BKK előkészített ezeket a szakmai anyagokat, és mindig valamelyik főpolgármester helyettes, vagy főpolgármester úr jelezte. Jelen esetben egyébként, ha jól emlékszem, akkor Tarlós István és György István fémjelezte az előterjesztést. Erre volt mandátuma a BKK-nak. A BKK nem ezt valósította meg a közbeszerzés előkészítése során. Én nem találtam egyetlen olyan közgyűlési határozatot, ami egyébként ennek a módosítására tett volna a javaslatot, hanem fogta is, bocsánat, a saját hatáskörbe elkezdett valami mást megvalósítani, ami ugye a maga tehetetlensége folytán ment szépen tovább. És az, hogy ez nem valósulhatott meg, az mutatja azt, hogy egyébként 2015. januárjában, amikor BKK vezérigazgató lettem, a közgyűlésnek a decemberi bizalma kapcsán, ami majdnem teljes körű egyhangú bizalmat szavazott, amit én ezúton is köszönök, és tényleg életemnek 4 gyönyörű éve volt, még ilyen sikertelen projekt el együtt is, mert amennyi szép, jó dolgot tudtunk építeni közben a fővárosban, semmi szégyenkezni valunk nincs nemzetközi szinten azokkal az elért eredményekkel. 15 januárjában ennek a rendszernek már több mint 2 elemének teljes körűen működnie kellett volna. Addigra jutottunk el pontosan kerek 2 éves csúszással, hogy sikerült a kivitelezőt szállítói szerződéssel 14 októberében kiválasztani és szerződéses állapotba hozni. Tehát az eredeti mandátumhoz képest, amikor azt kérdezik, hogy miért csúsztam ennyit annyit, ez volt az eredeti forgatókönyv, én 15-ben egy ilyen állapotot örököltem, onnan kezdve rohantunk az események után. Abban egyébként már látszik, és most egy pici memória frissítésként tényleg egy mondatot azért felolvasnék ebből, mert itt a BKK meg a főváros viszonya, az, hogy mennyire önjáró volt a BKK, meg mennyire nem, ezt már mutatta. Mert akkor a közgyűlésen elhangzottak olyan mondatok, hogy de a BKK per pillanat a csúcs szervezete ennek az újfajta rezsimnek, amely úgy gondolja, hogy megvalósította a közösség átszervezését. Nem, ez ma egy csúcsszerv, amelyik néha jó, néha rossz szakmai típusú anyagokat készít elő, és semmiképp sem helyettesíti a tulajdonost. A tulajdonos továbbra is a fővárosi önkormányzat. Ezek a mondatok most hatásszünetként kiválva, hogy vajon kinek a szájából hangzottak el, nem Tarlós István szájából hangzottak el egyébként, hanem Molnár Gyula MSZP részéről hangzott el, amit egyébként meg is erősítettek később, és én is folyamatosan ezt az álláspontot követtem, hogy a fővárosnak van egy BKK, és nem a BKK-nak egy fővárosa. Ez nagyon fontos, mert az egész folyamat, hogy miről tudott a főváros, miről nem tudott, egy olyan fajta kriminalizációs folyamat indult be a projekt kapcsán, ami teljesen rossz irányba tereli az egész témának a rendezését, meg tisztálátását. És ez megy, indul onnan, hogy az eredeti szerződés, meg annak a szerződéses rendszernek a kialakítása, az hogy zajlott. Most egy másik ülés jegyzőkönyvből olvasnék föl én egy mondatot, mert ez 14 október 27-i felügyelőbizottsági ülésből származik, ugyanis azon az ülésen fogadta el a tájékoztatást az igazgatóság döntéséről a felügyelőbizottság, hogy a Sejden Bakmant választják ki. Ott ismertetésre kerülnek azok a számok egyébként, ahogy a bevezetés költsége a 44-től a 77 millió euróig ment, tehát nagyon nagy volt a szórás az árba, és messze a legalacsonyabb megvalósíthatósági árat adta. Az, hogy egyébként ez reális vagy nem, mindenkinek egyéni megítélés kérdése, az én piaci és szakmai tapasztalatom alatt ez kirívóan alacsony árnak minősült volna. Minden más iparági forrás számomra is ugyanezt egybehangzóan erősítette meg. Az üzemeltetési költségben is egyébként majdnem kétszeres, de az első 3 helyezett tekintetében 10-15% közötti szórást mutat, tehát az üzemeltetési költség tekintetében pedig egy valós, tisztességes, normális, reális piaci ajánlatok érkeztek. Többségében egy kirívó a magas volt, és ez eredményezte összességében azt, hogy ott végső soron a 91-től a 168 millió euróig mindenféle összeg. Tehát még azt mondjuk, hogy túl drága a Sejden Bakmant ára, akkor ezt meg kell cáfolnom, szerintem túl alacsony volt, különösen a kivitelezés, a fejlesztés és a kivitelezés tekintetében. De miért érdekes ez a felügyelőbizottsági ülés? Azért, mert teljesen tisztán és egyértelműen vázolták azokat a kockázatokat, amik sajnos be is jöttek a későbbiek során. Mik ezek a kockázatok? Például az, hogy a Sejden Bakmant és az Octopus még soha nem dolgozott együtt, közös szoftverfejlesztésben nem vettek részt, a Sejden Bakmant saját szoftverének, a Fergónak és az Octopus rendszerére még nem volt integrálva, a BKK oldalon az pedig szoftverfejlesztési projektmenedzser kapacitással próbálják orvosolni. Lefordítom ezt a mondatot. Ez azt jelenti, hogy azért, mert nem elég kompetens a szállító, ezért a BKK-nak többleterőforrással kell számolni, többletköltséggel kell számolnia. Írják azt is, hogy a BKK vállalatirányítása rendszerével, SSZP-val való integráció kiemelt kockázat, időközben bevezetendő új, integrálandó BKK-s rendszerekkel való egyetműködés kockázatot jelent, és még hosszan sorolja föl egyébként a különböző kockázatokat, és ez azért érdekes, mert ennek tudatában döntött úgy az igazgatóság és a felügyelőbizottság akkor, hogy mégis ezt választja ki. Én mégse akarok senkire mutogatni, és nem akarok bűnbakot csinálni senkiből. De azt értsük meg, hogy ez a szerződéses rendszer, amivel a finanszírozási és a szállítási szerződés kialakult, ez olyan sajátosságokat hordozott, ami összességében, most már merem így mondani, csak nem akarom, hogy ez félreérthető vagy rosszul felhasználható mondat lett, nem a főváros és a projekt érdekét szolgálta összességében. Megmondom, hogy miről van szó. Az EBRD szerződésen keresztül az EBRD olyan feltételeket kényszerített ki, követelt meg a BKK-tól, amire a BKK igent mondott. Azt, hogy a főváros igent mondott-e vagy nem, az kérdés, mert hogy az EBRD szerződés az főváros írta alá, tehát ez egy szerződés rendszert alkotott így is, és párhuzamosan mentek ezeknek az előkészítése, a finanszírozási előbb volt, de utána a szállítási szerződésnek a tervezett kialakításában is az EBRD aktívan közreműködött. Most a következő probléma volt ezzel, hogy előszedem, hogy szó szerint lehessen ezt idézni. Elapoztam ezt a helyet. A lényege az, nem fogom megtalálni most akkor ezt az idézetet. A lényeg az, hogy az EBRD kikötötte, hogy nem lehet kirívón alacsony ár miatt vizsgálódni és kizárni adott esetben résztvevőt, ami szerintem nem egy bölcs döntés. Hiánypótlásnál többköri hiánypótlási lehetőség van, és hogyha valaki nem teljes körülön teljesítő hiánypótlást, akkor sem lehet kizárni. Ezek az elemek mind olyan szerződéses rendszert eredményeztek, ami miatt egyébként nem lehetett például beépíteni a kizárólag az áron kívül további szempontrendszert. Tehát semmiféle szakmai pontozási lehetőségre nem volt a BKK-nak lehetősége, az EBRD-hez nem járult hozzá. Ezért alakult ki olyan helyzet, hogy olyan szállító is nyerhetett, akinek egyébként a szakmai felkészültségével kapcsolatban az aggályokról a BKK-nak teljes körű tudomás volt. Sőt, még a felügyelőbizottságot is tájékoztatta ezekről. Annyira, hogy ezt nem csak a szerződéskötés előtt, hanem szerződéskötés után, hanem előtt is tudta. Korábban én már 2018 kora őszén egy városüzemeltetési bizottság előtt voltam meghallgatáson, aminek nem értem, hogy a jegyzőkönyvben miért nem érhető el, de úgy hallottam, hogy úgy olvastam valahol, mint hogyha annak az a része, amit én mondtam, az valahogy nem lenne hozzáférhető. Nekem megvan ennek a leírata, mert értelemszerűen akkor ez engem érintett, úgyhogy ha ebbe bármi kételj van, akkor állok rendelkezésre, de gondolom, hogy ezt azért a főváros saját hatáskörben meg tudja oldani. Tehát 2014 októberében a szerződéskötés után azt írja az EBRD-nek a BKK, hogy sajnos úgy néz ki, hogy az a plusz 10 milliós hitelkeret, amennyi egyébként az EBRD hitelkeretből rendelkezésre áll, azt részben föl kellene használni olyan többlet mérnök, független mérnök kapacitásra, vagy consulting engineering kapacitásra, ami arra szükséges, hogy a szállítói oldali szakmai hiányosságokat pótolja. Egész pontosan úgy fogalmazott, mert hogy a nyertes pályázó úgy néz ki, hogy nem olyan jártas, nem olyan tapasztalt ebben a technológiában, mint a többi pályázó. Tehát még egyszer, ez egy 3 millió eurós mérnöki szerződést jelentett volna a tervek szerint. Megjegyzem, hogy egyébként a projekt kezdetétől kezdve, tehát már az EBRD szerződésnek a konstrukció kialakításától kezdve teljesen hasznos és szükséges lett volna a BKK részéről, és részben a főváros szakmai támogatását is megvalósítva, egy olyan független ellenőrző mérnöknek a kijelölése, aki a konstrukció kialakításától kezdve a megvalósítás végig kíséri. Ez nem történt meg. Nekem kellett menet közben függetlenelőző mérnököt szerezni, amire megvallom őszintén, egész egyszerűen a piac semmelyik mértékadó szereplője nem mutatott érdeklődést. Nagyon nehéz volt mérnök csapatot találni. és végül akik elválták, egyébként azokkal is voltak menet közben is nagyon komoly csaták és nézeteltérések, de végül sikerült mérnököt találni a projekt mellé. Elhangzott az is, hogy a BKK projektmenedzsmentje nem volt a helyzet magaslatán. Teljesen igazat adok. És ebbe bevallom, én is személyesen, mint a cég vezetője, hunyó vagyok, olyan mértékű fluktuáció volt a projekt élén, ami se nem volt célunk, se nem volt szándékunk, ez egy tény. Lehet mutogatni mindenfélére, hogy a piac hogy alakult, informatikai piac azokban az években hogy szállt el, hogy vásároltak ki kilóra akkor gyakorlatilag a nagyon gyorsan fölfutó rendszerek, a szakértőket, mert a fővárosi bérezési rendszer egyszerűen nem tudta abba az ütembe tartani a lépést azokkal a piaci lehetőségekkel, és sokan hagyták el a fedélzetet. De azért egy érdekességet mondok, hogy ami sajtóban rendszeresen megjelenik, hogy itt nagy banki, technológiai háttérre rendelkező vezetőket mi egyezőben lefejeztünk, kidobtunk, az egész szervezetből eltávolítottunk, ez egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Azért se felel meg a valóságnak, mert egyébként konkrétan akire hivatkoznak így a cikkekben, az az úriember, az egyébként 2015 decemberig, tehát még a én vezetői irányítata, vagy vezetői időszakom alatt egy teljes évig ott dolgozott, és 16 elejétől ment el a banki szférába dolgozni egy jobb lehetőséggel. Ő volt március 23-ától kezdve a megvalósításért kinevezett projektfelelős. Végig minden szakembert használtunk, és felhasználtunk, akit csak lehetett. De egyébként azon a 2018. október 27-i felügyelőbizottsági ülésen, amit említettem, ott egyébként elhangzik az, hogy ide kapcsolódik, hogy a projektvezetés, projektszervezet álljon föl. Ennek első tervezete, ami hozzám eljutott, ezt Nagy Levente a felügyelőbizottságon nyilatkozza, elkészült, amit részemről rendben is van, ehhez szükséges szervezeti átalakítás létszámbővítést a megfelelő pozíciókkal megnevezve vezérigazgató részére természetesen el fogom juttatni, akkor Dítézi Dávid volt a vezérigazgató, 14 októberre járunk még, egy hónappal később már nem ő lett. És ennek fényében a csapatnak a megerősítése, bővítése hamarosan meg is kezdődik. Tehát 14 őszén arról beszélünk, hogy megkezdődik a csapat megerősítése. 15 januárjában vettem át a feladatokat. 15 tavaszán került sor egyébként a projekt alapító dokumentumnak és a kinevező felhatalmazó leveleknek az átadására. Onnantól kezdve, ahányszor frissült a projekt alapító dokumentum, azt hiszem 15, 16, 17 és 18, tehát 4 évben mindenkor próbáltuk a lehetőséghez képest a teljes projektmenedzsment csapatkapacitást biztosítani. Na, ennyit a szerződéses előzmény hátterről, és egy elemet vennék még elő, mert megmondom, hogy személy szerint borzasztóan bánt, hogy ilyen szövegösszefüggésben olyanok is falsul hivatkoznak erre az úgynevezett CP4 vagy Change Process 4 szerződésmódosítás nevű dokumentumra, ami nem szerződésmódosítás. A történet szépsége és poénja, hogy ezt egyébként a projekt szervezet készítette elő, ezek az úgynevezett side agreementek, ezek definíció szerint nem szerződéses kötelmek, hanem szerződést kiegészítő, szerződés magyarázó technikai jellegű dolgok, a szerződés alapkötelmeit semmilyen mértékben nem érintik. Ezt mindenki tudta, jelenlévők közül is mindenki tisztában van vele, nem is volt szándék ilyenfajta side agreementbe bármiféle szerződés kötelmet módosítani. Ez is az ok annak, amit Szegvári úr is jelzett, hogy az igazgatóság ezeket javarészt nem látta. Mert nem is kellett látni az igazgatóságnak, hiszen ezek nem szerződésmódosítások. Mindazon szerződésmódosítást, amit egyébként SMS szerint be kellett vinni, beleértve az idézett korábban nagy ástruktúrálós CP3-at, illetve az összes többi nagy csomagot, azok mind igazgatóság elé kerültek, igazgatóság véleményezte, döntött róla, és ez alapján kerül sor a szerződés módosítások aláírására. Apróbb technikai jellegű ilyen change orderek voltak, azoknak a nagyságrendje egyébként elenyésző, tehát messze 100 000 euró alatti tételek voltak, és pluszos-minuszos tételek is voltak benne egyaránt, mert például a Smart Paper nevezetű okos papírjegyet kivezettük a rendszerből, mert az volt a szakmai megítélésünk, hogy teljesen fölösleges is rásadás, hogy a főváros csinál magából idiótát és hülyét azzal, hogy azt mondja, hogy lecserélem a papíralapú jegyrendszert, és lecserélem egy méregdrágú papíralapú jegyrendszerre. Ugyanis a smart meter az egy egyszer használatos, borzasztó drága utasmédia. Az összes TVM-et, jegyértékesítő automatát úgy kellett volna átalakítani, és olyan üzemeltetési költséget okozott volna, ami egész egyszerűen nem áll arányba az üzleti hasznával. Lett volna olyan eset, amikor valaki olyan kiegészítő jegyet vesz ilyen eszközön, ahol a viteldíjnak az összege sokkal kevesebb, mint annak a papírnak az előállítási költsége. Teljes irracionalitás. A technológia is abba az irányba ment, és úgy döntöttünk, hogy ezt kivezetjük. Csak ezen egyébként, ha a rendszer üzembe állt volna, éves szinten 1 milliárd forint fölötti üzemeltetési költség megtakarítást lehetett volna realizálni önmagában. Ezek mentek át ezeken a side agreementeken, ezek a jellegű technikai módosítások, és amikor összeálltak egy-egy nagy csomagba más változtatási igények is, akkor értelemszerűen ezeket az igazgatóság elé vittük, és az igazgatóság döntése alapján végre is hajtottuk, és azoknak a teljesülése is teljes körűen minden dokumentáció az utolsó számlával, teljesítésigazolással mind elérhető a társaságban. Ez az úgynevezett CR4 nevezetű dokumentum, egyébként az úgynevezett minor changes, tehát a kisösszegű 100 000 euró alatti változtatások és a késedelmek nyomon követésére alakult elsőként. A projekt szervezet készítette elő, és én, mint projekt szponzor írtam alá. Valótlan az a tétel, hogy ezt külföldön, Németországban írtam alá, és a BKK szervezetének nem volt tudomása. Ezt külső jogi tanácsadó közreműködésével Sterényi ügyvédi iroda készítette el. Történhet szépsége és pikantériája ennek a teljesítésének a teljesítésigazolója, tehát az, hogy a Szerényi ügyvédiroda ezt rendesen megcsinálta Pockodi Balázs ügyvéd közreműködésével, ezt az a Pók András projektmenedzser készítette elő és teljesítésigazolta, aki egyébként egy évig még ott dolgozott a cégnél. Senkinek semmi problémája nem volt azzal a módosítással. Pockodi Balázs, aki ügyvédként ezt előkészítette, a következőt írja, amikor ezt előkészítette: maga az anyag nem minősül szerződésmódosításnak, az AFC kontrakt rendelkezései nem változnak, azokat a szerződés nem érinti. Ennél fogva aláírás az EBRD előzetes jóváhagyásának bekérését sem igényli. Ez alapvetően a késések nyilvántartás adminisztrációs szabályt rögzíti. A szerződésben szereplő felelősségi rend és szabályok nem módosulnak, aláírását javaslom. Ugyanezt egyébként CC-ben értelemszerűen megkapta a jogi igazgató, az érintett projektmenedzser. Ennek tudatában és ennek a felterjesztésének a ismeretében legjobb tudásom szerint és legjobb szándékom szerint írtam alá egyébként azt. Nem Németországban, Magyarországon meg lehet nézni. Valóban volt Németországban egyetlen egy, a teljes projekt futama idő alatt egyetlen egy helyszíni Scheidenbachmann telephelyén történő bejárás. Én nem voltam hajlandó elfből semmiféle órom elé dugott dokumentumot ott helyben aláírni, hanem itthon megfelelő jogi kontrollal és szignokkal dokumentumom szintén látszik, külső jogi szakértő, belső projektmenedzser, szakmai tanácsadó ezen a területen mind-mind szignálta, úgyhogy ha bárki úgy interpretálja, hogy ez valami titokban előkészített sunyi szerződésmódosítás, az egész egyszerűen valótlan. És állok mindenféle jogi minőségbiztosítás vagy vegzálás elébe ezzel kapcsolatban. Egyébként ez senkinek nem lehet újdonság, mert azzal, hogy egyébként ilyen side agreementek léteztek, elég sok technikai ilyen megállapodás volt. Pont azért került sor erre is, mert az, hogy ki mit késik, mennyit késik, hogyan késik, azt értelemszerűen valahogy valami regiszterben nyomon kellett követni, pont azért, hogy az egyes fázisok végén az ilyen típusú kötbérek... Van, ahol mi hibáztunk, tehát van, ahol a BKK szakmai szervezete nem volt akár az angol tudásnak olyan szintjén, hogy azt a ránk döntött mérhetetlen mennyiségű dokumentációt időben föl tudja dolgozni. Belátom, a csapatnak a kapacitásának is vannak határai. De ebbe semmiféle büntető tényállás jellegű formációt egész egyszerűen nem tudok, és nem is vagyok hajlandó keresni, mert nem volt. Azt kell tisztelt, hogy szabad reagálni a korábban föltett kérdésekhez kiegészítésképpen?
Lehet, csak most szerintem, hogyha elfogadja a javaslatomat, akkor adjunk a jelenlegi jelentkezőknek is szó, Baranyi Krisztina polgármester asszony, hogy tegye fel a kérdését.
Nem láttam, hogy kijelentkezett, elnézést kérek.
Semmi gond, és természetesen utána nyugodtan a korábbi kérdésekre is reagálhat.
Köszönöm szépen. Nagyon hosszú, nagyon kimerítő, elsősorban, ha úgy tetszik, az operatív lebonyolítással kapcsolatos előadást tartott itt vezérigazgató úr. Ugye az, hogy ki nyert, meg ki nyerhetett, meg a jó ajánlat nyerte, a jó beszállító nyerte, szerintem ennek a vizsgálatnak nem a tárgya. Az viszont egy elég jelentős ellentmondás volt a jelenlegi vezérigazgató, illetve az ön által előadottak között, hogy ön azt mondja, hogy ugye itt 14 és 18, 18 végéig elköltöttek több mint 9 milliárd forintot erre a projektre. Itt ugye van egy táblázat, ami szerint kivitelezésre több mint 6 milliárd forintot, üzemeltetésre több mint 1,5 milliárd forintot, egyéb költségekre, amit én nem tudok, hogy mi, majdnem 2 milliárd forintot, illetve még másra is, ami szintén nem világos, hogy mire, de összesen 9 milliárd forintot költöttek el, és azt mondja az előző vezérigazgató, hogy ebből a 6 milliárd, 6,5-ből, ami itt kivitelezésként van feltüntetve egy pár szervel, illetve ez a bizonyos 29 validátor található meg, ön pedig azt mondja, hogy egy próbajármű, próbavalidátorok, ez gondolom ugyanez a 29 validátor, illetve műszaki dokumentációk készültek. Tehát, hogy nekem tényleg őszintén a műszaki dokumentációk az melyik sorra az üzemeltetéshez tartozik? Vagy mi az az üzemeltetés? Akkor ezek szerint 6,5 milliárd forintban ön is egyetért abban, hogy ez a 29 validátor meg egy pár szervet található? Tehát, hogy ez a 9 milliárd forint, ebből mi az, ami ön szerint a projektre lett fordítva? Tehát igazából ön is azt mondta, amit a korábbi vezérigazgató. Csak ön azt, ugye, azt mondta, hogy próbajármű, illetve a próbavalidátorok. Ön ezt mondta most itt. Hogy ez volt maga a kivitelezés 6,5 milliárd forintért. Illetve említett még műszaki dokumentációkat, amit meg én teszem fel, az üzemeltetéshez tartozik 1,5 milliárdért. Tehát, hogy tényleg erre lett elköltve próbavalidátorokra, meg egy próbajárművre 6,5 milliárd forint? Ez lenne az én kérdésem, és ha már tényleg csak egy fél mondat a Mindszenti Bíborosra, meg a kriminalizációs folyamatra, Tarlós István tett büntető feljelentést. Tehát nem kriminalizálunk. Ez már megtörtént.
Megadom a szót Pos Eszter Ágnesnek.
Köszönöm szépen. Azt szerettem kérdezni vezérigazgató úrtól, hogy segítsen megérteni ezt, tehát hogy ez a CP, ez nem egy módosítás, hanem egy értelmezés, és hogy akkor abban a kérdésben, hogy mikor került a BKK-ba a helyzetbe, hogy ez a kötbérezésnek így a lényege változott, nem csak az elszámolása, ahogy mondta, hogy ebben az értelmezéssel tulajdonképpen csak ez történt, az mikor állt elő, hogy ezt önök vizsgálták? Hallottam a jogvéleményt, vagy ezt így úgy gondolom, hogy megértettem, hogy vizsgálták, hogy az a körülmény mikor állt elő, és hogy akkor ön volt-e már a vezérigazgató. Nagyon szépen köszönöm.
Megadom a szót Kenéz Istvánnak.
Köszönöm, azért jelentkeztem, mert pont ehhez kapcsolatban annyit szeretnék, hogy ugye vezérigazgató azt mondta, hogy ez a CP4, ez a Change Process 4, ez nem érintette az alapszerződés, ezért nem kellett. Viszont ez neki egy anomália, mert olyan elem került bele, ez a burn rate, ami lehetőséget adott arra, hogy akkor is teljesítsenek kifizetéséket, hogyha a BKK-nak bármilyen időzavara van. És ez szerintem ez alapvetően érinti az alapszerződést, tehát ezt így nem, mondjuk én nem tudom így elfogadni. És még egy dolog ebben kapcsolatban, hogy ennek a CP aláírása, ezt nem írta alá, hogy milyen anyag alapján döntött, mert végül is ez a burn rate, amikor belekerült, ezek alapján történtek az SNSB-nek a kifizetések. Tehát ezt mi indokolta, vagy miért kellett ezt a BKK számára erőnyösen hátrányos szerződést és módosítást aláírni. Köszönöm.
Köszönöm a kérdéseket, megadom a szót vezérigazgató úrnak.
Köszönöm szépen. Ha nem mond, visszafelé indulok, mert a CP4, ez látom, hogy sok mindenkit foglalkoztat. Hozzátartozik a történethez, hogy 2018 nyaráig senkit nem foglalkozott, és nem is törődött ezzel a úgynevezett CP4-jel. Ezzel kapcsolatban semmiféle jogvita vagy egyéb értelmezési probléma nem volt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ha szükséges és olyan típusú eljárás keretében eljut a történet, nagyon szívesen megosztom tanúvallomás keretében ezzel kapcsolatos álláspontomat, hogy mi és miért jött elő ez a CP4-nek a kérdése, és miért próbálják teljesen határozottan úgy beállítani, mintha itt valami szándékosan a BKK érdekével szemben menő szerződés, titkos szerződés módosítás jött volna létre. De mindent a maga idejében. A burn rate-tel kapcsolatban én annyit tudok mondani, és arra emlékszem, hogy legjobb tudomásom szerint bármi ez alapján SB által benyújtott dokumentumokat a BKK tehát minden esetben összegszerűségében, megalapozottsága tekintetében is maximálisan elutasított. Nincs róla tudomásom, hogy ezen keretében bármi kifizetésre sor került volna. Tehát ez a burn rate egy elvi konstrukció. Most lehet azt mondani, hogy én miért nem néztem utána, hogy a szerződésben lévő kötbérkésedelmi rendszer és a ide egy mondatba beégetett burn rate az milyen viszonyban áll egymással. Megmondom, hogy nem néztem utána, nem is tudtam. Azért van egy jogi előkészítő rendszer, hogy amikor ezt fölterjesztik, visszakérdezek egy-kettőt, arra én racionális jó választ kapok, megkapom a jogi szakterülettől is az írásbeli támogató, megalapozó véleményt, akkor jó hiszemmel bízom abban, hogy az egész szakmai csapat egyébként olyan megállapodást készített elő, ami a társaság érdekeit szolgálja. Ebben is ez a eset. Ha valami jogi eljárás folyamán kiderül, hogy egyébként ez a burn rate, ez valami indokolatlan nagy előnyt jelentett a szállító számára, akkor én elemelem fel a kezem, nekem erről nem volt tudomásom, és nem is volt szándékom ilyen típusú előnyt adni soha a szállítónak. Épp a szállítót mindig próbáltuk beszorítani. Egyébként a szállító mindenféle késedelemmel kapcsolatban általános polgári jogi követelés alapján bármikor követelést támaszthat a BKK-val szemben. Azt, hogy ezt egyébként milyen dokumentáció támasztja alá vagy nem, ezt esetleg megkönnyíthette volna neki, hogyha ebbe a BKK által is aláírt és elismert késedelmek, időnként elismert késedelmek alapján támasztja a követelményt. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogyha nagyon kifacsarom a logikát, akkor hogyha van egy tiszta közös dokumentációs rendünk, az valóban az ő igény érvényesítését megkönnyítette volna, mint hogyha nem írunk le semmit, és akkor próbáld meg bebizonyítani, hogy ki mennyit késett. Tehát lehet ilyen olvasatot teremteni, de ez a túloldalra is igaz, a BKK is akkor tudja érvényesíteni az igényeit a Scheidenbachmann szemben, ha transzparens, nyomot követhető késedelmi regisztrációs rendszer van. Egyébként azt, hogy ezt a projekt vezetése milyen módon üzemeltette, hogy tartotta nyilván, ezt én nem követtem, mert ez olyan operatív szint, amit projektszponzori szintről egész egyszerűen nem kellett nyomon követnem. A kérdése, hogy a kötbér rendszer hogy változott a szerződésbe, nem tudok válaszolni, nem emlékszem arra, hogy a kötbérezés tekintetében egyébként a szerződés módosítások bármiféle változtatást tartalmaztak volna, nem tudom ilyen típusú emlékeimet fölidézni. Most én a rendes szerződés módosításokkal és nem side agreementekbe esetleg beleírtendő valamiféle kötbérrendszer módosulásra gondolok. Tehát nem emlékszem rá, hogy módosítottuk volna a kötbérre vonatkozó dolgot. Egy biztos, hogy kötbér kötelezettséget soha semmilyen esetben nem engedtünk el, erre határozottan emlékszem, és ezt tudom állítani. Örülök, hogy Krisztán visszaért, mert így pont arra a kérdésre tértem volna rá, hogy mire ment el ez a pénz. Én még egyszer nagyon határozottan a tételes felsorolás nélkül azt kérem, hogy bárkinek, felügyelőbizottsági tagnak, vagy magának a bizottságnak, nem tudom, hogy milyen iratbetekintési joga van, de tisztelte egyszer, nyissák ki, nézzék meg azt a több folyóméternyi dokumentációt, ami minden egyes átadás átvételnél, minden egyes eszköz, leszállított dolog, és annak az ellentételezésénél rendelkezésre áll. Tehát nem tudom azt mondani, mert azt a 9 milliárd forintot én csak sajtóban láttam és hallottam, nem tudom, hogy mi a pénzügyi beltartalma, nem tudom, hogy épül föl, nem tudom, hogy abból hány százaléka az, ami egyébként a szerződés szerződésben, szerződés keretében kifizetett tételek. Én azt mondom, hogy amit a szerződés keretében kifizettünk, az minden darabra, forint, fillére ott van, és nyomon követhető, hogy mire fordította a projekt. Az, hogy a BKK-nak ezzel párhuzamosan milyen ráfordítása voltak a projekt kezdete óta, az egy teljesen más kérdéskör, és hogy azt egyébként egy összegbe le kell leírni, vagy egyébként befejezetlen termelésként, akármilyen módon számviteletek mentén tovább visszük, és egy másik projektre az aktiválható, ez alapvetően vezetői döntés kérdése, hogy milyen utat és hogyan követ. Tehát én nem tudom azt a 9 milliárd forintos veszteséget vagy kárt ilyen módon validálni vagy igazolni, mert nem látok bele a BKK könyveibe jelenleg, hogy ezt milyen megfontolásból, mekkora összeggel és hogy hozta meg a döntést. Amit még egyszer ismétlek, a szerződés szerint kifizetett minden egyes forint vagy eurócent ott van dokumentálva, és mindenféle rendőrségi, büntető, akármilyen vizsgálat elé állok örömmel, de pontosan nem örömmel, ezt így nem mondanám, mert az elég perverzű hangzal, de semmiféle rejtegetni és takarni való nincs, minden ott áll dokumentációval. Tehát ez a mondat, hogy a semmiért fizettünk ki 9 milliárdot, ezt kategorikusan és tételesen cáfolom, mind magam, mind a főváros korábbi vezetésnek a jó hírnev érdekében. Nincs ilyen sztori, nincs ilyen történet.
Megadom a szót élő Norbertnek.
Köszönöm szépen. Csak a tisztánlátás véget, hogy én jól értsem, amit azt gondolok, hogy jól értek. Tehát én azt fel sem tételezem, hogy a 9,2 milliárd nem a közbeszerzés alapján lett kifizetve, tehát én azt nem gondolom, hogy olyan kifizetés történt, mert az tényleg büntetőjogi kategória, hogyha nem olyan kifizetés történt, ami abban nem volt benne. Tehát én remélem, hogy ilyen nem történt, mert legalábbis nekem ilyenről tudomásom nincsen, én úgy tudom, hogy ez mind nyilván az bírja a vitát, hogy maga ez a közbeszerzés, ez jól lett-e kiírva, és én azt gondolom, hogy nem. Tehát a hiba ott lett elkövetve, hogy ezt a közbeszerzést rosszul írták ki, rossz céget választottak ki, aki nem tud teljesíteni, majd utána a szerződést aláírták, még jóval azelőtt, hogy bárki itt részt vett volna ebbe a dologba, és akkor az derül ki, hogy a közbeszerzés alapján elkezdték kifizetgetni a dolgokat. Az viszont szerintem már nem bírja a vitát, ami most megállapításra került utólag, mivel nem készült ez a történet, hogy ez a 9,2 milliárd, ez teljesen fölösleges kifizetés volt így utólag. Tehát én azt gondolom, hogy ezt talán vezérigazgató úr is meg tudja mondani, hogy igen, történtek arra törekvések, hogy mit tudom én, ide meg oda eladjuk, meg a sejtésbakon is vissza akarja venni, de gyakorlatilag ez a 9,2 milliárd, ez eltűnt. Tehát nem azért, mert valaki ezt ellopta, vagy nem a közbeszerzés megfelel, csak egész egyszerűen ez olyan szarul lett kiírva, már bocsánat, ilyen szót használok, ez a közbeszerzés, és olyan vacak ez a teljesítő cég, ami kiderült számunkra, hogy semmire nem használható, és ebből tényleg csak az a szerverpark volt a végén már csak használható. Tehát én azt gondolom, hogy valaki szerek abban tökéletesen igaza van, hogy gyakorlatilag ezt le kellett írni, mert ez semmire nem használható, és nem hiszem, hogy ebbe bárki is vitatkozna. Tehát én sem Bagdi úr, sem Szegvári úr, sem Dabóci úr nem mondta, hogy ez most használható lenne ez a történet. Az a kérdés, hogy amikor észlelte az igazgatóságnak a vezérigazgató úr, és a fegyőbücsöve felszólította, hogy valamit csináljunk ebben az ügyben, akkor az késő volt, vagy nem volt már késő, lehetett volna előbb is kárt mentesíteni, vagy sem. Nyilvánvalóan ezt lehet vizsgálni. A másik kérdésem az, hogy amit én viszont megint úgy gondolok, hogy ebbe igazam van, nem tudom, hogy igazam van-e, hogy van itt egy 1,4 milliárd előleg kifizetés, én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem járt a sejtésbakonnak. Én nem találtam olyan anyagot, ami indokolta volna, hogy ez járna neki. Már olyan értem, hogy ki kellett fizetni a szerződés szerint, de nem teljesített, tehát 1,4 milliárd az a milyen. És emellett van ez a 23 milliárd forint kötbér, ami egyébként azt hiszem a CP4 alapján jár, vagy valami ilyesmi, nem tudom, de az a lényeg, hogy van egy 3 milliárd kötbér, tehát én azt gondolom, hogy a fővárosnak egyetlen egy dolga van, hogy ezt a 4,5 milliárd forintot visszaszerezze a Sejdés-Bachmanntól, mert ez jár nekünk. És az meg egy politikai felelősség, hogy miért írták el azt a közbeszerzést, miért így írták ki a közbeszerzést, miért nem az eredeti állapotnak megfelelően írták ki a közbeszerzést, és utána mindenki, aki már részt vett a közbeszerzés végrehajtásában, az mindent megtette, hogy ez teljesüljön. Én azt gondolom, hogy a Sejdésmahon biztos, hogy nem tett meg. Tehát amit én láttam ott belülről, az annyi volt, hogy a Sejdésmahon az mindig csak húzta az időt. Tehát leszállította azt, ami volt neki, vasakba, majd utána semmi más nem csinált. Tehát az, hogy most kicsiben működött valami, az ilyen Patyomkin falu volt szerintem, mert gyakorlatilag utána nem tudtátok nekünk megmutatni, hogy a kapuk, amik le vannak telepítve, az úgy működnek, mint itt a bemutatón. Tehát ugye az volt a baj, hogy én azt hiszem, hogy a Sejdésmahon itt vetített. Tehát konkrétan én azért kértem, emlékszem, hogy harcoltunk a Földgyűlöletben, hogy legyenek apuk letelepítve, és utána próbálhassuk ki. Tehát én kértünk külön kártyát, hogy akkor csináljátok meg a kártyáinkat, és mi oda megyünk, és megnézzük, hogy úgy működik-e, ahogy kell. És ugye ez már nem sikerült, mert nem működött a rendszer. Tehát önmagában szerintem nem igaz, hogy ez a rendszer működött, bemutatom működött. Tehát valószínűleg volt benne olyan kiskapu, mint a Pegasus szoftverben, és akkor itt valószínűleg azt csinálta, amit kértünk tőle, de igazából a életben ez nem tudott volna működni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt tisztázzuk le, mert ez félreérthető, amit vezérigazgató úr mondott, hogy ez tulajdonképpen tök jó volt, meg minden, csak hát a végére nem sikerült. Tehát ezt tisztázzuk le, hogy ez a rendszer 9,2 milliárd forint kárt okozott tulajdonképpen a fővárosnak, azért, mert ez használhatatlan, és persze történtek kármentési próbálkozások, de nem sikerült. És mondom, arra felhívom a figyelmet, amit Szegvári úr mondott, hogy amikor arról volt szó, hogy átadjuk ennek a nemzeti eljegyrendszernek, akkor persze volt ilyen kérdés, csak ők visszaírtak, ha én jól emlékszem, hogy nem használható, mert az ő szoftverrendszerük egy tök más lesz, és ez nem használható, ez a vas. Tehát az a baj, hogy én elismerem, hogy valaki próbálta kártmentesíteni, de sajnos ez a kár, ez megvalósult. És innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy nincs. Tehát, és értem én, hogy meg volt az egyetlen felelőse ennek, de én nem vagyok benne biztos, hogy az volt a felelőse ennek, akit ezért fölmentettek az állásából. Még ma sem vagyok. Ezért is kértem, hogy Tarlóstól hallgassuk meg, hogy ő mit mond, mert hát a mondjat, amitől meggyőz engem, hogy ki volt a felelős, de én azt gondolom, hogy az alapjaiban is már rossz volt az egész rendszer, amikor elkezdődött. És utána már kármentesítés volt, és az összes ilyen informatikai igazgatók cserégették egymást fél évente, ha jól emlékszem, próbáltak valamit csinálni. És azt gondolom, hogy ezt le kéne tisztázni, hogy legalább egyről beszéljünk. Tehát ne arról legyen itt szó, hogy mi nem szakmailag vizsgáltuk ki ezt az egész történetet. Mert én azt gondolom, hogy mindenki szakmailag áll ehhez hozzá, senki nem vádaskodik, csak szeretnénk tudni, mi az igazság, hogy legközelebb ne kövessük-e ugye ezeket a hibákat. Köszönöm szépen.
Baranyi Krisztina polgármester asszony.
Nagyon röviden, mert már nagyon elhúzódik ez az ülés. Azért szerintem vezérigazgató úr felelősséget, tehát amikor ilyet mond a BKK vezérigazgató, hogy a 9 milliárd forint elköltéséről ő csak a sajtóból tud, ezek szerint nem tudja, hogy mennyit költött el 18 végéig. Ez a 9 milliárd forint a teljes projektköltség egy harmada. Önnek ott itt volt ez a bizonyos, nem is tudom, ütemezés. Tehát azt pontosan tudnia kell, vagy kellett akkor is, hogy hol jár a teljes költségek kifizetésében, és egyébként azért mit kapott, vagy mit kaptunk. Tehát, hogy nekem ezért nagyon furcsa az, amikor ön azt mondja, persze biztosan teljesen szabályosan lett kifizetve ez a 9 milliárd forint, de ha az nem tűnik fel egy vezérigazgatónak, hogy egyébként ennek csak a bemutató darabé vannak, és már csak elég kevés kétharmadnyi összeg van az egész elkészítésére, rendelkezésre tartva, akkor én nem tudom nem látni most akkor vagy nem mondott igazat, amikor azt mondja, hogy a sajtóból tudta meg, hogy 9 milliárd forintot elköltött addig, vagy akkor ez valami, nem tudom, hanyagság, vagy ez hogyan? Ezt elmondja nekem? Tehát amikor egyharmad összegből tényleg még csak a Patyomkin, a nem működő monitorok, meg a kapuk, meg a, hogy is mondtam, műszaki dokumentációk vannak, akkor így ez nem volt furcsa?
És akkor még dr. Enyedi Krisztián, és utána a vezérigazgató úr válaszolhat.
Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól értettem az elmondottakat, akkor ön 2015. januárjában egy kész helyzetet örökölt, azzal, hogy addigra már megtörtént a beszerzés, 2014. októberében nagyjából látták, hogy a cég nincs azon a szinten, hogy ezt maga műszakilag rendesen kivitelezni tudja, hiszen azért kellett volna megerősíteni a mérnök csapatot. Ezt látta az EBRD is. No pláne ugye a 2012-es eredeti közgyűlési határozathoz képest már, hogy teljesen más volt az ütemterv, tehát itt volt egy kész helyzet, ezt értem. Én igazából azt a felét nem értem, hogy, és erre szeretnék rákérdezni, hogy a 2015 júliusában, amikor újra struktúrálták a projektet a valóban nagy szerződésmódosítással, ami lehetővé tette, hogy utána részteljesítéseket is elfogadjanak, az milyen megfontolásból került sor erre a szerződéskötésre. Mert ugye, hogyha ilyen kockázat van, mint amiről már akkor 2014 végén tudnia kellett a BKK vezetésének, akkor inkább már a kimenekülésbe kellett volna gondolkodni, feltételezem, meg nagyon-nagyon szigorúan betartatni a céggel azokat a határidőket, meg azokat a feltételeket, amik benne vannak az eredeti szerződésbe, mert nem pedig, tehát igazából 2015 és 18 között eltelt 3 év, úgy, hogy a kiindulási pontnál már 14 októberében érezték, hogy itt probléma lehet. Tehát az elsődleges kérdésem, hogy miért 2015-ben miért került sor erre a szerződésmódosításra, a másik, hogy miért húzódott akkor a felmondás ennek a szerződésnek 2018-ig. A harmadik kérdésem az, hogy ön vezérigazgatóként tette arra kezdeményezést már 2018 előtt is, hogy fel legyen mondva a szerződés, illetőleg a főváros vezetését, a BKK tájékoztatta-e arról, ezekről a kockázatokról, amik egyébként a felügyelőbizottság, meg az igazgatóság ülésén ezek szerint már felmerültek. Köszönöm szépen.
Megadom a szót a válaszadásra.
Köszönöm szépen. A késedelem kérdése, hogy miért csak 2010-ben a csakot kerül sor a szerződés felmondására. A szerződés nagyon tisztán rögzíti azokat az eseteket, amikor ez a szerződés jogszerűen felmondható. Jogszerűtlenül valószínű semmelyikünk a terembe ülve nem kíván egy olyan helyzetbe bemenni, hogy jogszerűtlen mond föl egy ilyen nagyértékű szerződést. Amikor a szerződő fél olyan objektív jogsértő állapotban van, amire folyamatos felhívás mellett mindig tud olyan írásbeli hitegetést adni, amivel ő bár papíron kifejezi azt a jó szándékát és együttműködési készségét, hogy igen, igen, mindjárt adom, mindjárt megcsinálom, mindjárt reparálom azt a szerződés ellenes állapotot, akkor mi, nekünk nem volt olyan objektív adóász érve a kezünkbe, amire felelősen azt lehetett mondani, hogy de nem hiszem el az ő írásbeli nyilatkozatát, hanem én tudom, hogy ő rossz hiszemű, és ezért nem fogja úgyse teljesíteni az írásbeli nyilatkozatát, tehát fölmondom, mert az egy jogi vita esetén teljesen nyilvánvalóan a BKK-nak az érdekeivel ellentétes. Ez egészen október, 2018 október végéig, vagy október közepéig valahogy odáig nem volt ilyen a kezünkben. Ott viszont egy olyan állapotot sikerült előállítani, amiben többször írásbeli figyelmeztetés, EBRD-vel való egyeztetés, igazgatóság meghozott egy előzetes döntést, amivel kvázi figyelmeztető lövésként jelezte a szerződéses partnernek, ha nem reparálja, akkor élni fog nagy valószínűséggel az igazgatóság azzal a lehetőséggel, hogy ezt a szerződést fölmondja. Ennek ellenére ő még folyamatosan nyilatkozta azt, hogy de, mindjárt reparálom, mindjárt kész van. Ebből voltak azok a viták, ami elő is jött, hogy tájékoztattuk-e ezekről a kockázatokról a főpolgármesteret, vagy nem. Tájékoztattuk, értelemszerűen az a mondat, hogy eddig meg eddig vállalta, hogy reparálja ezeket a dolgokat. Ezt van, aki úgy elkönyvelte, hogy oké, hogy akkor ez kész, meg fog történni. Mi ennek a tényéről tájékoztattuk, hogy ezt ígérte a szállító, hogy meg fog történni. A szállító nevében meg nem tudok ilyen ígéretet tenni. Ezzel kapcsolatban valóban volt a fővároson belül is kommunikációs félreértés, hogy most ez a mondat akkor hogy is értelmezendő, hogy nem. Van, aki ezt sokkal erősebb mondatnak vette, van, aki meg fenntartással kezelte, ugye ezt a mondatot, ennyi csoda, tehát semmiféle titok meg trükk nincs mögötte. Ott előállt az a helyzet, hogy objektív szerződésszegő állapotot tartott fönt a szállító, felszólítás ellenére EBRD-vel egyeztetve, EBRD előzetes jóváhagyást beszerezve, felügyelőbizottsággal konzultálva végigmentünk azon az eljárásrenden, aminek a végén az jött ki, hogyha október végéig ez nem kerül felmondásra, akkor nem fogjuk tudni egyébként, akkor pontosabban egy olyan sajátos jogállapot áll be, ami az EBRD szerződésből fakadó hitelkeret lehívhatóságának a határideje miatt már egy új helyzetet teremt, mert a finanszírozás lábát húzzuk ki a történetnek. Tehát ezért kellett október végéig egy objektív helyzetet előállítani, vajon szinte a szállító reparálja a szerződéses hiányosságokat, mert ez az egy mondat nem hangzott el a mai beszélgetés során, és ezt én nagyon sajnálom, hogy egyébként az igazgatóság nem azért mondta fel a szerződést, mert szeretett volna 9 milliárd forint, vagy akár mekkora összegű kárt okozni a fővárosnak, hanem azért, mert a szállító objektív szerződésszegő állapotot tartott fent sokadik figyelmeztetés ellenére is. Az, hogy ezt most a negyediknél kellett volna beváltani, vagy az ötödik ígéret után kellett beváltani, erre mondtam, hogy ez az eljárásrend így ment végig, tehát lehet, hogy ezen mondjuk egy hónapot, vagy valamennyit lehetett volna venni. Az EBRD finanszírozási lába miatt láttunk itt egy objektív határidőt, amit érvényesíteni kellett és lehetett. Szerintem teljesen bölcsen döntött az igazgatóság egyhangú döntéssel, hogy ezt a szerződést akkor minden kockázatot mérlegelve fölmondja. Nem nagyon volt más választási lehetősége. És azért nagyon kíváncsi lennék, ha most mondjuk a Lánchídnak a kivitelező egyik napra a másikra levonulna a Lánchídról, akkor milyen szituáció következne be, ki kire mutogatna? Nem lehetne a fővárosra mutogatni, hogy akkor mennyi nem hozzáértő ember üldögél itt, mert egész egyszerűen a szállító hibájából fakadt. Az, hogy a szállítóval szemben jogérvényesítési lehetőségek mennyire erősek, gyengék, abba pedig már utaltam rá, hogy sajnos ennek az egész szerződéses konstrukció nem erősíti a BKK és a főváros pozícióját. Azzal, hogy a szerződéseknek egyik része angolul, másik része magyarul van, ahol a magyar nyelv az irányadó, van, ahol az angol fordítás az irányadó, van, ahol az angol szász jogrend az irányadó, van, ahol a magyar jogrend az irányadó, és ennek minden kombináció megtalálható abban a kb. 5 nagy szerződés vagy megállapodás rendszerből álló kötegbe, dokumentum kötegbe, ez biztos, hogy nem az egyszerű igényérvényesítésre. Miért nem magyar bíróság volt a szállító szerződésbe kitöltve? Miért nem magyar jogrend volt kikötve szerződésben? Miért nem a magyar nyelv, a szerződéses irányadó nyelv egy ilyen esetben, amikor a projekt teljes egészében Magyarországon valósul meg, semmiféle nemzetközi vonzata nincsen. Az, hogy az alvállalkozóki nemzetközi szereplőt is igénybe vesz, az abszolút nem indokolja ezt. Tehát ezek azok a dolgok, amik sajnos a BKK oldali, vagy főváros oldali igényérvényesítések a lehetőségét csökkenti. Még egyszer visszatérve arra, hogy mi mennyibe került, pontosítanám azt, hogy nehogy félreértés maradjon e tekintetbe. Én a sajtóból értesültem erről a 9 milliárdos összegszerűségről. A szerződés keretében nem ekkora összeg került kifizetése, pontos összeget, ha most falhoz állítanak, se tudom megmondani, de tényleg ez ott van forint fillére az előterjesztésekben, hogy hány euróra került sor, hány euró kifizetésére került sor. Az, hogy a szerződéses követelmények vagy kötelezettségekből fakadóan ezeket ki kellett fizetni, ezeket én továbbra is állítom. Tehát szerződés ellenesen nem került kifizetésre semmi. Minden, ami kifizetésre került, az mind szerződéses kötelemnek a jogszerű teljesítésével van összefüggésbe. Nekünk se szándékunk és célunk, higgyék el a BKK-ban, amikor ott dolgoztunk, hogy minél több pénzt kitolni a szállítótól, mert az milyen jó és jaj, de jó. Ebből nekem egy forint anyagi hasznom soha nem is származott, sőt, sajnálatos módon nekem kellett a szállítóval szemben compliance vizsgálatot kezdeményeznem, mert ott olyan típusú megkeresések is elhangzottak, ami miatt egy belső ellenőrzési vizsgálatot kellett kezdeményeznem. Emiatt a Seiden Bachmann hazai ügyvezető igazgatóját vissza is húzták a projekt vezetéséből. Majd utána egy fél év vagy három évvel később újra tettek erre kísérletet, akkor újra jeleztem ezeket az aggályaimat, akkor újra leültünk, és akkor viszont meg már a compliance igazgatóval jegyzőkönyvben mondva vállaltam és leírtam, hogy egyébként milyen megkeresés érkezett az ő részükről az én irányomba. Minden ilyen dolgot én eddig is és ezután is el fogok utasítani, és természetesen nem vagyok hajlandó semmi ilyenhez a nevemet adni. Akkor sem, hogyha ez az állásomba kerül. Akkor sem írtam alá, és ezt a 17 őszén, vagy 18 őszén nyilvános ülésen elhangzott tagba is meg tudom erősíteni, hogy olyan szerződés módosítási csomag, amit itt a végső nagy addendum csomagként szóba jött és említése került vezérigazgatóasszony részéről is, annak a csomagnak is olyan megalapozottlan műszakilag és jogilag nem alátámasztott elemei voltak, amit a szállító nem tudott igazolni. Segítettünk neki szakmailag, mindenféle évben együtt gondolkodtunk, tényleg megoldást kerestünk, addig, ameddig egy megrendelő elmehet a megoldás keresésben ezen az oldalon. Ez a főváros vezetésének a bevonásával történt, mert hogy akkor már ott ősszel, amiről önök is tudtak, akkor már mind a két polgármester helyettes, IG, FBI elnök és jó magam próbáltunk megfelelő súlyt adni annak a szájdó felé, hogy itt van a fal, ennél tovább nincsen, itt most vagy sikerül ezeket a szerződésmódosítási csomagokat véglegesíteni, és reparálja ezzel párhuzamosan egyébként a szerződéses kötelmeit, a bankgaranciának a megújításának a kötelezettségét, vagy a szerződést föl kell mondani, mert nincs más opció. Úgyhogy én is nagyon sajnálom, és így kell, ha valaki szakmailag, emberileg ebben sérült ebben a történetben, ott a sorok elején állok sorba. Én is nagyon sajnálom, és amit tudok, a jövőben is mindent el fogok követni azért, hogy a fővárost akár a rendelkezésen álló információ vagy szaktudásra segítsem, hogy hogyan lehet ezt a projektet sikeresen pályára állítani. Itt nem BKK oldali kompetencia problémák voltak elsődlegesen a szerződés és a projekt kudarcának az okai között, hanem hogy a szállítófél objektív szerződésszegést követett el, amit nem lehetett tovább tétlenül nézni. Ez következett be. Az, hogy ennek pedig ilyen munkajogi következményei voltak, ez mindenkinek egyéni ízlése és megítélése. Én vagyok az első, aki ezzel kapcsolatban bármit mondhatnék, de nem fogok, mert főpolgármesternek kizárólagos jogköre, hogy a bizalmát akkor vonja meg bárkitől, akitől, amikor akarja. Hogy azt milyen kommunikációval, retorikával teszi, azt se kívánom minősíteni, eddig se tettem, jövőben sem fogom.
Megadom a szót dr. Szegvári Péternek.
Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék reagálni, amit itt többen kérdeztek, illetve megegyeztek, hogy a felmondás kezdeményezésére miért később, vagy miért ilyen később kevésbé. Van ennek egy jogi magyarázata, és van ennek egy szakmai magyarázata. A szakmai magyarázata az arról szólt, hogy az utolsó pillanatig meg akartuk valósítani ezt a projektet. És mindaddig, ameddig remény látszott arra, hogy ez a projekt megvalósítható, addig természetesen nem akartuk a kudarcát. Hiszen, hogyha felmond valaki egy vállalkozónak, az EBRD szabályai szerint újabb vállalkozókat kell keresni. Ez jelentős késedelemmel járt volna, és nem voltunk egyébként abban a helyzetben, és itt jön a jogi válasz. A szerződés alapján egy objektív ok miatt mondjunk fel. Az objektív okot akkor tudta megteremteni az igazgatóság, amikor tetemre hívta a beszállítót és a projektmenedzsmentet egy határozott időre, és ütemtervet kért az EBRD-vel közösen, hogy meddig teljesül az utolsó szakmai módosítási javaslat, amihez már kellett volna az EBRD jóváhagyása is. És ott volt kikötés, hogy amennyiben ez az ütemterv nem valósul meg, akkor ez objektív szerződésszegésnek minősül. Tehát ezt meg kellett várni. Innentől kezdve már nem lehetett más, mint tudtuk, hogy kudarcos a történet, és innentől kezdve már semmi másról nem lehetett szó, mint kármentésről. A kármentés történetében azért került így most jobb helyzetbe a BKK, most idézőjelbe teszem, mert az objektív felelősség, az objektív kárfelelősség a másik oldalon. Mindaddig, ameddig csak szubjektív volt ez, nehezen tudtuk volna bizonyítani, és sokkal nagyobb veszteséget jelentett volna ez BKK és a város számára is. Ez lehet talán magyarázat arra, hogy miért csak az utolsó pillanatban került sor, mert ki kellett várni azt a helyzetet, hogy a másik fél bebizonyítsa, hogy objektíven felelős azért, amit nem teljesített. A kármentés tekintetében egyébként valóban az felmerült a közgyűlés határozata alapján, hogy az országos rendszerhez kapcsolódunk. Az, hogy az országos rendszer ebből mit tud felhasználni, vagy mit nem tud felhasználni, az egy dolog. A másik dolog, hogy szerettük volna elkerülni a választóbírósági eljárást megelőzően azt a helyzetet, amit utólag derült ki a számunkra, hiszen az FB és az IG nem látta, hogy itt valóban történt egy olyan side agreementnek nevezett módosítás, amelyhez nem kellett se az IG, se az EBRD jóváhagyása, amely belekerültek ezek az elemek. Továbbra is egyébként úgy gondolom, de nyilván nem tisztem, mert nem láttam a külső szakértői véleményeket, hogy a BKK igazgatóság, a jelenlegi igazgatóság a márciusban mérlegelte, hogy a választott bírósági eljárást választja-e, vagy megpróbál megegyezni. Mi végig úgy voltunk ezzel, hogy amennyit lehet, próbáljunk ebből a dologból megmenteni. Az egyik, amit sikerült, ez az sem kevés, a 2,5 milliárd forintnyi szerver anyag, amely egyébként hiányzott a BKK-nál, egyébként is más forrásból ezt be kellett volna szerezni. Ez volt egy lehetőség. A másik lehetőség, ha azoknak az eszközöknek a visszaadása elszámolás keretében, amely csökkentette volna az itt lévő állományt. És a harmadik meg nyilván olyan elemeknek a figyelembevétele, amely a másik oldalon okoztak késődelmet ebben a rendszerben. Tehát kudarcos a történet, egyébként onnantól kezdve, amikor az igazgatóság ezt megtudta, onnantól kezdve már nem lehetett mással foglalkozni, csak a kármentéssel. Hozzáteszem, hogy kezdettől fogva mindenki számára, FB és az IG számára is világos volt, mert havonta kértünk jelentéseket, hogy milyen kockázati elemei vannak. Ebben nem csak a beszállító volt a kockázati elem, hanem a külső szabályozó tényezők is. Tehát az, hogy a BKK eleve nem rendelkezett jegykibocsátási lehetőséggel, ez jogszabálymódosítás kellett volna. Az, hogy akkor, amikor a város csatlakozott a központi jegyrendszerhez, az is tudható volt, hogy a központi jegyrendszer megvalósítása nélkül, az abba való integrálás nélkül ez nem történhet meg, hiszen nem lehet Budapesten olyan rendszert alkalmazni, amelyben például mondjuk a személyigazolvány, elektronikus személyigazolvány nem alkalmazzák, miközben a többit igen. Tehát ennyit erről, és hát a múltkori vitánkra visszatérve, amit Vélő úr gerjesztett, természetesen Tarlós István most is azt mondta, hogy ő a politikai felelősséget vállalja. Horváth Csaba felvetett itt egy olyat, hogy esetleg írásban kérdezzük meg őket, hogy mi, mire vagyunk kíváncsiak, de ha arra kíváncsi Vélő Norbert, hogy miért történt a vezérigazgató felmentésének a kezdeményezése, amire annyi pontosítást azért hagyd tegyek, hogy ez nem a főpolgármester kizárólagos jogköre, csak a kezdeményezés a kizárólagos jogköre, hiszen itt nem anyavállalatról, hanem leányvállalatról van szó. Ebben az esetben a közgyűlés dönthet. Igaz, hogy az elmúlt évi módosítása óta csak a főpolgármester előterjesztésére. Ez nyilvános ülésen történt, ő ott ezt megindokolta. Ennél többet nem hiszem, hogy lehet, de próbálják meg. Ezt csak azért mondom, tehát, hogy nem oly módon történt ez, hogy a főpolgármester egyedül is kizárólagos döntése volt ez. Ez a közgyűlés döntése is kell. Köszönöm.
Megadom a szót Baranyi Krisztinának.
Köszönöm szépen, akkor ez most nagyon tanulságos volt Szegvári Pétertől ez az összefoglaló. Hadd kérdezzem már meg, hogy ez a bizonyos ütemterv kérése, ez mikor történt, amire végül is várni kellett egészen addig, amíg felmondhatóvá vált a szerződés? Csak azért kérdezem, mert ugye itt a 19-ben történt több mint 5 milliárd forint kifizetése, 18-ban 3 milliárd, teszem fel, ez valamikor azon a tájékon volt. Tehát amint megneszelte valaki, most kicsit tegyük fel, hogy itt ez a szerződés fel lesz bontva, akkor kezdődött el nagy ütemben menni kifelé a pénz, ha én ezt jól látom az időrendből. Illetve most igazgatótól azért azt megkérdezném, hogy ez egy nagyon érdekes kijelentés volt, hogy önt megkereste ez a cég, és korrumpálni akarta ez a cég. És ön úgy fogalmazott, hogy akkor sem állt kötélnek, hogyha ez az állásába kerül, vagy kerülne. Ugye? Erről történt jelzés, FB, IG, tulajdonos, nem tudom, bárki felé, hogy korrumpálni akarta ez a cég. És egyébként mit kért cserébe? Tehát értem, most van itt egy 9 milliárd forintos, nem tudom, költés, ami akkor történik, mikor tudja már ez a cég, hogy ez a szerződés fel lesz vele bontva. Ön elmondja, hogy korrumpálni akarták, nyilván nem 2 forinttal. Tehát itt már elég csúnya a kép kezd összeállni.
Megadnám a szót vezérigazgatónak, és akkor utána a dr. Enyedi Krisztinának.
Köszönöm szépen. Erre a compliance folyamatra vonatkozóan azt szeretném jelezni, hogy semmi köze nincs a szerződés felmondáshoz, illetve annak belebegtetéséhez, mert az gyakorlatilag 2 év különbséggel történt a kettő, tehát 2016 nyarán volt az, amikor annak a cégnek a vezetője tett egy, hát finanszolva is nem félreérthető ajánlatot. Idézőjelben azt az egy hibát vagy bölcsességet elkövette, hogy nem nevezett meg konkrét összeget, épp ezért teljes körűen nem lehetett jogi úton olyan módon érvényesíteni ezt, és mert négy szem közt történt egy konferencia keretében olyan szituációban, hogy tanúkkal ez nehezen igazolható, ezért ennek a helyzetnek a jogi érvényesíthetősége utána borzasztóan instabil. Ahhoz nem cserébe kért valamit, hanem az üzemeltetési konstrukcióra tett olyan javaslatot, ami az ő megfogalmazása szerint, ha jól emlékszem így föl a szavait meg, amit akkor is mondtam, hogy tudunk-e olyan megoldást találni, ami számomra is anyagilag megfelelő és előnyös lesz. Most az ilyen mondatokat sokféleképpen lehet értelmezni, de biztos, hogy nem a bizalom építését fokozza az én irányomba, ha a szállítónak a hazai cégvezetője ilyen mondatot felém megfogalmaz. Nem ez az első ilyen mondat, amit hallok Magyarországon, megnyugtatom. És nem 2010 előtt, után semmilyen vonzatát nem akarom behozni. Hát az ember piacon dolgozik, amikor egy 180 milliárdos éves főösszegű céget vezet, akkor így, hogy nagyon sok mindenkinek vannak ötletei, hogy hogyan lehetne azt a forrást bölcsen és okosan felhasználni. Nekem meg az volt a feladatom, és ezt vállaltam főpolgármester úr, amikor 15-14 végén megkeresett, hogy segítenék-e a fővárosba rendet tenni a BKK környékén, hogy ebben a folyamatban segítem. Én továbbra is tartom ezt. A cég vezetésével kapcsolatban megtörtént a jelzés, tehát ott amiatt húzták vissza a projekt környékéről is, hogy mondtam, hogy én ilyen emberrel nem kívánok együtt dolgozni, ő dolguk, hogy mit csinálnak vele, de én szeretnék távolabb maradni tőle. Értelemszerűen erről tájékoztattam is, tehát volt erről szó, informálisan is jeleztem, illetve Magyarországon vannak olyan szervek, akikkel rendszeres konzultációban vagyunk, államvédelmi hivatal és egyéb, ahol a rendszeres találkozásokon jeleztem, hogy egyébként ilyen típusú próbálkozások is vannak, ezeket ők konzultáció keretében konstatálták. Még egyszer mondom, a körülmények alapján semmiféle olyan hivatalos intézkedési kötelezettséget nem láttam, ami alapján egyébként bármilyen eséllyel ennél komolyabb eredményt elérhettem volna, mint hogy eltávolítják a projekt környékéről. Nekem az volt meglepő, hogy utána, jól emlékszem, 2017 folyamán, vagy egy évre rá megpróbálták újra a projekt közelébe hozni, és akkor én ismételten jeleztem, hogy kifejezetten nem támogatom, bár az ő személyi döntésékre semmiféle közvetlen ráhatásom nincsen. Ennyit ez a történethez. És mondom, hogy egyébként lehet tágra mered szemmel nézni, hogy Magyarországon az embereket megpróbálják befolyásolni. Egy mai cégvezető folyamatosan ilyen típusú nyomásnak ki van téve, ezt a kockázatot tudni kell kezelni, transzparenciára ezért van szükség, én épp ezért semmilyen négy szem közti tárgyalásba lehetőség szerint nem mentem bele, és se, nem csak ő fele, más felé se, kerültem az összes ilyen helyzetet, tehát ezeket a megelőző dolgokat, ezeket az ember okosan viszi. A történetnek az a nehézsége, hogy értelemszerűen, hogyha az iparágon belül is elterjedt, hogy XY-ban nem lehet szót érteni, akkor a szervezet más pontját elkezdik megtámadni, és a szervezet más hierarchiai szintjein kezdenek el olyan szirén hangok felhangzani, ami folyamatos küzdelmet jelentett, hogy a kollégáimat tisztán tartsam ezektől a befolyásolási kísérletektől. Ez a valóság, te mögött semmiféle politikát nem kell egyébként sejteni, meg sejtetni, üzleti érdekeket akar mindenki érvényesíteni értelemszerűen, ahol talál ismerőst, próbál információhoz jutni, próbál valamilyen módon előnyt szerezni, próbál ilyen módon valahogy előnyhöz jutni. Ennek megvannak azok a keretei, amik az ember egy előzetes piaci konzultáció kerekében leülhet és bizonyos információkról beszélget, ezért tisztán érezni és tudni kell ezeket a határokat, és megvan az a pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt az információt nem lehet kiadni XY-nak, és semmiféle módon nem lehet adott külső szereplőnek az érdekeit formálisan információn becsatornázni egy döntéshozatalba. Amikor én láttam, hogy valamelyik kollégám túl gyakran és túl intenzíven konzultál olyan külső piaci szereplőkkel, amik számomra érthetetlen voltak, van, akitől én váltam meg a cégen belül, még egy rendszerprojekt környékén is, és mondtam neki, hogy dönts el, hogy a BKK érdekeit szolgálja, vagy más piaci érdekeket kíván szolgálni. Ezek mindennapos vezetői csaták. Szerintem ebbe, aki már vezetett életébe is céget, az nagyon jól tudja, hogy ezek kortól, időtől és kormányzati struktúrától függetlenül folyamatosan fennálló kísértések és veszélyek. Tudnunk kell ezeket kezelni, és nagyon fontos, olyan rendszert kell kialakítani, hogy a vezetők és a munkatársak lehetőleg minél nagyobb mértékben védettek legyenek ezek ellen a kiszolgáltatott helyzetekkel szemben. Bocsánat, hogy válaszoltam a felvetésre.
Csak még egyetlen kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyébként ez nem adható kód a szerződés felmondására, az ilyen típusú, nem?
Megadom a szót dr. Enyedi Krisztiánnak.
Köszönöm. Köszönöm a szerződés felmondásával kapcsolatos választ, az érveket értem. Az első kérdésemre szeretnék visszakérdezni, mert arra viszont nem kaptam választ. Nevezetesen a 2015. júliusi 3-as számú szerződésmódosítás. Annak a körülményei, előzménye, okai, különös tekintettel arra, amiket ugye elmondott, hogy azért voltak kockázatok, és hogy miért könnyítettük meg akkor a cégnek azzal a munkáját, hogy a dolgát részteljesítéseket ilyen formában elfogadtak. Köszönöm.
Amennyire én föl tudom idézni ennek az elemeit, az a következés most tényleg felelősséghárítás mondják, de legyen tiszta és világos, én a projektnek a szponzora voltam, nem a projektnek a vezetője vagy a menedzsere. A projekt szponzorként a felső szintű kapcsolattartás volt a feladatom, illetve a projektnek a feltételeinek a biztosítása, ez az alap dolog. Tehát az, hogy egy-egy ilyen szerződés csomag között egyébként praktikusan hány ezer órányi szakmai műszak egyéb megbeszélés volt, ezeknek egy részén nem is részén, 99%-a nem is vettem részt, mert nem voltam érintett benne. A szükséges stratégiai iránymutatást, meg az egésznek a koncepcióját, azt mindig egyeztették velem, én azokat mindig validáltam, illetve kifejeztem, hogyha valahol módosítási, pontosítási szándék volt. Tehát a strukturális megoldásokat, azokat én mind tudtam, ismertem, és az szerint mentek a történetek. 2015-ös módosításnál, amit én akkor megértettem, és így föl tudok igézni, az elsődleges probléma az, és egy leegyszerűsített példán keresztül mondom, mert egyébként nem lesz érthető. Tehát ha valakinek azt mondjam, hogy építsen egy családi házat, és le akarunk ülni, és a utolsó fogantyúig, és csempéig mindent, a legutolsó szögig le akarunk írni előre, hogy mi legyen benne, de egyébként meg sincs tervezve a ház, hogy mit is akarok vele megépítetni, akkor egész egyszerűen azok a design dokumentumok, most lefordítva a projekt jellegére, azok a rendszertervek nem tudnak elképzelni, hisz nincs kialakítva még az a struktúra, ami a végleges tervezést lehetővé tenni. Annyi függő változó volt a rendszer, amit Szegvári úr jelzett is, és ezt maximálisan aláhúznám, és meg kihangosítanám még egyszer, hogy egyébként a projekt az országos és hazai szabályozási környezetváltozás miatt olyan új helyzettel szembesült, amit, és ezzel Vitézi Dávid és csapatának a felelősségét akarom árnyalni, és semmiképp se rájuk terhelni, ezt soha nem is láthattak, és nem is tudhatták, hogy egyébként amikor ezt a projektet kiírják, akkor az országos rendszer és szabályozási környezet hogy mint alakul, lesz elektronikus személyigazolvány, azt milyen körben, milyen technológiával, hogyan próbálják berakni. A CP3-as nevű nagy ástruktúrálásnak az emlékeim szerint az elsődleges célja volt, hogy szakaszoljuk úgy le a történetet, és ez volt a motivációja, hogy ami megtervezhető nagy blokkokba előre, azokkal haladjunk, és a következő hátralévő lépést mindig annak az ismeretében kvázi újra tervezzük, mert egész egyszerűen a technológiai változások, jogszabályi környezetváltozások, a BKK belső rendszereinek a fejlődése mindig új és új helyzetet eredményeznek. Hiába rajzolunk le most egy utolsó szögig megtervezett rendszert, amelyeként fizikailag lehetetlen, mert olyan sok függő változó volt a rendszerben, hanem mindig annyit tervezzünk meg előre, ami egyébként belátható, és annak az információnak a birtokába finomítsuk és tervezzük tovább a következő fázist. Ez valóban egy koncepcionális váltás volt, és ebből következik az, hogy amit addig leszállítanak, az kerüljön leszállításra, az legyen igazoltan működőképes. Itt a működőképességnél érdemes két fogalmat megkülönböztetni. Az, hogy működőképes, és az utasforgalom számára is rendelkezésre bocsájtott, az két külön elem. Mert például a hátsó back office, vagy ügyfél oldali, vagy ügyfél központi rendszereknél értelemszerűen azt nem kell kinyitni a szolgáltatóknak, de ahhoz, hogy a BKK az oktatási programjait, folyamatait el tudja kezdeni, az egy működő back office rendszerrel kell rendelkeznie, és annak egyébként vannak üzemeltetési költségei, a vasakat, meg szoftvereket, mi mindent rendelkezésre bocsájtani, ezek is megjelentek az üzemeltetési költségben menet közben. Ez egyébként a szerződés szerint így volt, hogy már a nulladik fázis utántól, ahogy az első, második, harmadik fázis teljesítésre kerül, már van üzemeltetési költsége, ami jelzi azt, hogy nem papírokat üzemeltettünk, hanem konkrét fizikai rendszerelemek voltak mögötte. Hogy az arányos-e vagy nem, arra azt tudom mondani, hogy egy egyeztetések révén jelentős üzemelteti az átmeneti időszakra, tehát mielőtt a teljes rendszer üzembe áll, az előtti időszakra vonatkozóig is jelentős megtakarításokat sikerült realizálni, tehát nem kellett annyit kifizetnünk, mint amennyit az eredeti szerződés szerint kellett volna, mert sikerült a pozíciókat úgy alakítani és úgy tárgyalni a szállítóval. A szóba jött még ez a kimenekülés kérdés, hogy mikor kellett volna kiszállni a szerződésből. Maximálisan osztom és egyetértek Szegvály úrnak azzal a levezetésével, hogy 18 ősz előtt nem volt olyan objektív pillanat, amikor kevesebb kockázattal lehetett volna ebből kiszállni. De a mondat második fele legaljább ilyen fontos, és minden igazgatósági anyagban ezt következetesen tetten érhető. Senkinek sem az volt a célja, hogy a Scheidenbachmann, mint szállítót kizárja. Mindenkinek az volt az elkötelezett célja, hogy ez a projekt megvalósuljon. Elsődlegesen, ha lehet, akkor Scheidenbachmannal, hisz ő volt szerződésen birtokon belül minden logikus érve erre mutatott, de ha vele nem, akkor nézzünk meg alternatív lehetőséget. Erre vonatkozóan is egyébként már 16-ban kidolgoztunk EBRD-vel közösen több napos workshop keretében többféle programot, alternatívát. Ezeket be is mutattuk az igazgatóságnak. Az igazgatóság is akkor úgy vélte, hogy ezeket a kockázatokat kezelni kell, de ne teremtsük olyan helyzetet, ami félrehető lenne a külső piac számára, hogy mi alternatív szállítókkal, finanszírozókkal tárgyalunk, vonunk be, és egy jelenleg élő szerződéses kötelezettséget nem kívánunk teljesíteni. Megértem ezt az olvasatot. A másik oldalról én meg folyamatosan azt képviseltem, hogy B meg C terként mindig legyen ott valami olyan forgatókönyv, hogy ne akkor legyünk készhelyzet elé állítva. Egyik ilyen tipikus eset, mikor érzékeltük, hogy a kapukat nem tudja olyan ütemben szállítani, legyártani, bizonyos engedélyek hiányoznak neki még hozzá, hogy le tudja szállítani, akkor mondtuk, hogy nézzük meg, hogy ki jön alternatív kapubeszállítóként egyébként szóba, hogyha ez a projekt rész valami miatt túl kockázatossá válik. Ezeket előkészítettük, de ez nem vezetett teljes körű szerződés vagy beszállító váltáshoz. Egyébként a szerződés felmondásakor pedig az volt az álláspont, hogy az EBRD-vel közösen, hogy olyan újra pályáztatás, tehát azokra a maradék projektrészekre egy olyan típus újra pályáztatás kell, aminek az első eleme az, hogy megnézni, hogy a országos központi rendszerhez mi illeszthető, mi az, ami annak a keretében megfejleszthető, és mi az, amivel tovább lehet menni. Én miután a BKK vezérigazgatói megbízatásom megszűnt, utána minden vezérigazgatónak fölülállottam, és van, aki élt is ezzel a lehetőséggel, konzultáció keretében elmondtam egyébként a javaslatomat, továbbra is tartom azt, és akkor egyébként picit a megoldás irányába is mutasson, hogy föl kell darabolni a projektet, meg kell nézni, hogy a fővárosnak hol van az a bevételbeszedő, bevételvédelmi elsődleges célja, ami a metróhálózat zárt kapusát tételére vonatkozik, arra az a legfontosabb és az az első lépés, hogy azt kellene önálló projektként egyébként megvalósítani, és utána lehet mindenféle országos rendszer meg egyéb dolgokhoz illeszteni, meg továbbvinni és a felszínen kiterjeszteni. A legnagyobb bevétel szerzési potenciál egyébként ott van a metrórendszer zárt kapusát tételével. Tehát vissza kéne térni a 2012-es önkormányzat vagy közgyűlési előterjesztéshez, ahol több közbeszerzésre szétszedve, logikusan szakaszolva, kockázatokat csökkentve, és nem egy úgynevezett Big Bang projektbe becsomagolva tesz föl mindent egy lapra a társaság. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Megadom a szót dr. Szegvári Péternek. És bocsánat, ezután a természetesen nem szeretném, hogy bárkiben kérdés ragadjon, de ezután a két kérdés után lezárnám a napirendi pontot, hogyha nincs ellenvetés.
Köszönöm szépen. Arra a kérdésre, hogy találkoztunk-e integritási problémával vagy kérdéssel az igazgatóság ülésén, határozottan állítom, hogy nem. A másik kérdés, amit Dorany Krisztina feszegetett, hogy mikor adtunk határidőt. Több határidőről volt szó. És az utolsót azt az EBRD-vel közösen alakítottuk ki, jelezve előre nekik, hogy ez az utolsó pont innentől nyílik meg fél évre rá az objektív határidőnek a lehetősége, és még a határidő lejárta előtt egy nappal is, önök is testületben dolgoznak, az előterjesztő részéről beleértve a menedzsmentet, és a másik oldal részéről is egybehangzóan az a nyilatkozat született, hogy van lehetőség olyan szerződés módosításra, ami az EBRD felé is elfogadható, és a projektet meg tudja valósítani. De miután szembesültünk vele az ülésen, hogy ez nem történt meg, ezért voltunk kénytelenek lépni.
Pos Eszter.
Én azt szeretném kérdezni, hogy elhangzott arra a kérdésre, hogy ezeket a részteljesítéseket miért fogadták el, hogy nem szponzor volt, hanem menedzser, és hogy strukturális kérdésekkel foglalkozott. Nem gondolja, hogy most ugye körülbelül két fő problémát, hogy mondjam, így lokalizált a Kenéz úr a beszámolójában, és ennek az egyik sarkalatos pontja ezek a részteljesítések, így történhetett meg, ez, ahogy ön mondta, a repülőgép tervezése közben való, nem tudom, felszállási igény, tehát hogy a projekt folyamatos csak ilyen rész szakaszokban előrelátása közben, az, hogy közben meg így ment ki a pénz. Miközben ez, ha jól értem, egy kész, kulcsakész szerződéses eredeti konstrukció volt. Tehát, hogy ugye ebben így nem látszott ez egy stratégiai kérdésnek? Köszönöm.
Akkor még egy utolsó kenéz Isten, és akkor vezérigazgató zárhatja a válasza.
Köszönöm szépen. Azért, mert Bos Eszter felvetésével kapcsolatban szeretnék egy kiegészítést tenni. Tehát ez a hármas szerződés módosítás annyiban érintette hátrányosan és konkrétan a BKK-t, hogy átvettek önálló, de nem használható rendszereket. És mivel nem volt az egész rendszerben, ezt nem lehetett tudni azt, hogy abban, amikor ezt átvitték, az egész rendszer működni fog-e. A másik pedig, hogy hát ami megint nem elhanyagolható, hogy a keletkezett fizetési kötelezettségeknél, amit a BKK kifizetett, akkor is megkapta ezt az SNB, amikor a projekt mondjuk nem sikerült. Tehát ha sikertelen volt a projekt, ezek a pénzek, akkor is ott maradtak az SNB-nél. Ennyit szerettem volna.
Az első értelmezésbeli különbség az a kulcsrakész, vagy nem kulcsrakész projektet kapunk. A szerződés sehol nem említi egyébként ezt a fogalmat, ez a klasszikusan ez a turnkey projektként ismert, nem használja a fit to purpose, tehát a céloknak megfelelő, ami célokat egyébként egy műszaki követelményjegyzékbe rögzített még a megrendelő BKK, de hogy azoknak egyébként mi az értelmezése, arra már utaltam korábban is, hogy önmagában az, hogy mit jelent egy online rendszer, azt hogyan értelmezzük, kezdettől fogva jelentős szakmai és műszaki értelmezésbeli különbségekre adott okot. Pont ez volt a problémánk, hogy nem jelent meg a szerződésben a turnkey kifejezés, ami azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy hány méter kábelezi be a buszt, működik vagy nem működik. A szerződés úgy lett kitalálva, hogy ránézésre egy DBOM szerződés, tartalmát tekintve viszont egy eszközszállítási szerződés. Ez azt jelenti, ezt nem én találtam ki, ezt egyébként 2016-ban Agusztániak úr, az SB-nek az igazgató, magyar folyóiratban, a HVG-ben, interjúban is leírta, hogy sajnos egy eszközszállítási, vagy sajnos ott nem is írta oda, de egy eszközszállítási szerződést keretében rendelte meg a fejlesztési feladatot a BKK. Ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy ha egy buszhoz nem 2 méter, hanem 3 méter kábel kell, most leegyszerűsítve, akkor azt a plusz 1 métert minden egyes esetben szerződés módosításként végigvívve az EBRD 6-9 hónapig tartó változtatási minőségbiztosítási folyamán külön-külön végig kellett volna vinni. Ez egyszerűen kivitelezhetetlen technológia, ez a megoldás. Ezért tettünk abba az úgynevezett addendum csomagba, az utolsó nagy átfogó szerződés módosítási csomagban arra javaslatot, hogy akkor álljunk át az úgynevezett turnkey megoldásra, ami azt jelenti, hogy mindenféle ilyen mennyiségi kockázatot egy az egybe a szállítóra telepítünk. Nem érdekel minket az, hogy azt hány méter és milyen mennyiségű anyag felhasználásával oldja meg. Alakítsunk ki egy egységárat a járművek szerelésére, és ezáltal is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tesszük. Most belegondolok, egyébként egy független ellenőrző mérnök minden egyes járművet végig kéne centiznie, szalagoznia, hogyha meg kéne állapítani, hogy mik azok a beépített mennyiségek, és azok megfelelnek a szerződésben rögzített mennyiségbe. És nem vicc, a Scheidenbachmann minden egyes alkalommal az, hogy valamit hány bilincsel rögzítünk, minden egyes bilincs külön-külön szerződés módosításként jelent volna meg a szerződés eredeti logikája szerint. Egész egész egyszerűen megvalósíthatatlan egy ilyen típusú projekt. Úgyhogy az utolsó nagy szerződésmódosítási csomag pont a turnkey projekt logikára ért volna át, ami egyébként nagyon sokféle felelősséget áttelepített volna a szállítóra, és azon az oldalon kegyegett volna. Ennek természetesen a maga üzleti előny-hátrány számításával együtt ezt ő beárazza, ezt a beárazást a mi szakmai csapatunk véleményezi, ezt utána a mi általunk foglalkoztatott FEM véleményezi, ezt utána az EBRD-nek az úgynevezett Landing Supervisor minőségbiztosítása véleményezi, ezután egyébként az EBRD jóvá hagyja, ezután oda jön a felügyelőbizottságunk elé, és utána pedig az igazgatóság elé, hogyha olyan méretű szerződésmódosításról van szó. Ez volt a menete, ezen a folyamaton akadtunk el, hogyha jól emlékszem, a 23 módosításban egyébként több mint 18-ban egyetértés volt, az állomás telepítési és a jármű szerelési területen, illetve az üzleti kockázatoknak a beárazásában abból fakadó költségvetési hasznokon, ezeken a területeken voltak jelentős eltérések és megalapozottságbeli különbségek. Úgyhogy így nézett ki a szerződés csomag, tehát ez a kulcsra készség, ezt mi szerettük volna, hogy elérjük, de sajnos a szerződéses konstrukció alapvetően nem ezt tartalmazta. Van, akinek más az olvasata, mégis ez volt mindenkinek az egyértelmű véleménye, aki a projektben közvetlenül érintett, és nem messziről kívülről nézte a történetet, hogy ez sajnos ennek a szerződésnek egy sajátossága, pont azok a nyelvi és jogi háttérelemekből, amiket jeleztem, hogy más a irányadó nyelv, más a szerződés nyelve, más jogrendszer, más fogalmak érvényesek a különböző szerződésekre, hogy itt jelentős félreértésre adhat okot, és azért az érdekesség, hogy a projektmenedzsment oldalon, általában az SB oldalon egy vagy két ember mérnökkel és szakértővel találkoztunk, és további 6-8 fős jogi csapat állt a túloldalon rendelkezésre, tehát nem a műszaki kompetencia volt az erősebb, hanem a jogi kompetencia. Mi ezzel hát nem tudtuk tartani a lépést egész egyszerűen, tehát nem tudtunk olyan mennyiségű levelet gyártani, mint amit ők tudtak. Ebben bizonyosan ügyesebbek és fölkészültek volt a német fél, nekünk a projekt megvalósítása volt az elsődleges cél. Úgyhogy remélem, hogy minden fölvetésre reagáltam.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és hogy elfogadta a meghívásunkat, és megjelent a bizottság ülésén. Az első napirendi pontot ezzel lezárom, és következik a második napirendi pont. Második napirendi pont, javaslat a vizsgálóbizottság munkatervének módosítására. Ugye előterjesztőként annyi hozzáfűzni valóm volna, hogy két fő szempont volt. Egyrészt 8 hónapig nem ülésezhetett a vizsgálóbizottság a veszélyhelyzet miatt, hiába kezdeményezte korábban a fővárosi közgyűlés, hogy ezt tegye lehetővé a kormány. Ilyen irányú jogszabály módosítás nem valósult meg, tehát üléseket nem tarthattunk, csak és kizárólag háttérmunkát tudtunk folytatni. Erre való tekintettel javaslom a bizottság munkatervének meghosszabbítását 2022. augusztusáig, illetve a többi módosításnak alapvetően operatív, illetve gyakorlati, racionális szempontjai vannak. Bagdi képviselő úr módosító javaslatot nyújtott be, azonban határidő után érkezett. Természetesen ezt elnökként előterjesztem most az ülésen, hogyha képviselő úr fenntartja a javaslatát, de azt gondolom, hogy először vitassuk meg itt, hogyha egyetért. És megadom a szót.
Igen, köszönöm szépen, elnézést még egyszer a magnó kedvéért, de hát teljesen egyetértek azzal, hogy objektív külső viszmajor helyzet állt elő, ahol a bizottság munkáját is befolyásolta. Ugyanakkor egy meglepetéssel olvastam, hogy a vizsgált témák ütemezésének sorrendje megváltozott. Erre szeretnék magyarázatot kérni, mert viszont semmi józan észre látható magyarázat szerintem nincs, tehát megkérdezném elnök urat, tehát gond nélkül támogattam a javaslatot, hogyha ugyanazt az ütemtervet eltoljuk egy kicsit, de amikor itt a projektek vizsgálatának sorrendjét változtatjuk meg, akkor az ember, hogy mondjam, én ezt szavam részéről magyarázat nélkül elfogadni nem tudnám. Köszönöm.
Válaszoljak először, vagy Baranyi Krisztina, hát ha a kérdés van önnek is, és akkor egybe válaszol.
Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, lehet, hogy ez az én hibám, de ugye az elmúlt 10 év parkolási anomáliának a vizsgálatával kapcsolatban én pótmeghallgatásokat kértem, és én nem látom ezt szerepelni, hogy ez bekerülhet-e még, illetve mikorra kerülne be.
Rendben, a Bagdi képviselő úr kérdésére az indokolja a sorrend változtatás, hogy igyekeztünk előrevenni azokat az ügyeket, amelyekről új információk keletkeztek, illetve van olyan ügy, amelyben már szakértő jelentés is elkészült, tehát hogy ezeket tudnánk tárgyalni és akár már le is zárni. Valószínűleg azért... Természetesen nem akarom semminek a lehetőségét kizárni, de valószínűleg feltételezem azért, hogy a kombinó villamosok beszerzésnek ügyében kevés új információ keletkezett most az elmúlt hónapokban. Baranyi polgármester asszonynak pedig lesz pótmeghallgatás, ez november 3-án szerepel egy időpont erre, illetve majd 22. júliusában. Tehát, hogy akkor tervezzük meghívni mindazokat, akikről már határoztunk korábban, de nem jelentek meg a rendelkezésre álló időpontban. Bocsánat, megadom a szót Bagdi képviselő úrnak.
Sem nyugtatott meg, azért mert lehet egy másik olvasata is a dolognak, amit meg szeretnék elkerülni, mert bízom benne, hogy erről nincs szó. És feltételezem, hogy elnök úrnak ilyen gondolatai nem voltak, de itt a látszat mégiscsak arról szól, mint hogyha azokat a témákat, amelyiknek a kidolgozási felelőse Szegvári úr, azok a messze távolban nyúlnának, és pont azok a kérdések, amik a BKV körüli botrányokról szólnak, és az BKV eladósításáról, és a kombinóvillamosok beszerzésének ügye, és pont ez a kettő az, ami a távolba kicsúsztatódik, és más projektek viszont előre kerülnek. Én szeretném elkerülni azt, hogy a múltkor is jeleztem, hogy továbbra is inkább szakmai jellegű bizottságnak tekintem a dolgot. Ez persze lehet, hogy tévedek, de én ebből a munkahipotézisből dolgoznék, és ennek alapján így egy politikai olvasata lesz megint ennek az előterjesztésnek, amit én ismétlem szeretnék elkerülni. Ugyanis ezek a témák így akkor gyakorlatilag a jövő választások után latolódnának egyértelműen. Még egyszer mondom, én ezt az olvasatot is vélem benne, de kiszártnak tartom, hogy ez lenne a valódi szándék. Köszönöm.
Jó, tehát alapvetően most nem vagyok ebben teljesen biztos, de azt gyanítom, nincs előttem az eredeti munkaterv, hogy a veszélyhelyzet okozta csúszás miatt egyébként is a választások utánra vagy a körülre csúsznak ez a két ügy, tehát hogy megerősítem, hogy nem volt ez szempont természetesen ezeknek a ügyeknek a tárgyalásánál.
Hát akkor ezért javasoltam, és ez volt az én módosító javaslatom, és hát ha elnök úr ezt elfogadja, annak örülök, hogy ugyanazt a sorrendet tartsuk, amit eredetileg októberben elfogadtunk. Köszönöm.
Más gyakorlati szempontok miatt nem támogatom ezt a javaslatot, tehát azért készítettük így az új ütemtervet, hogy azokkal az ügyekkel, amelyekkel kapcsolatban van új információ, van már szakértő jelentés, ezekkel tudjunk picit gyorsabban haladni. De hogyha fenntartja a módosító javaslatot, akkor én ezt elnökként előterjesztem most, és szavazhatunk róla. Jó, akkor legyen így, akkor Bagdi képviselő úr benyújtott. Nem, előbb se rendeltünk el. Akkor igen, technikai okokból egy 5 perces szünetet rendelek el. Köszönöm szépen a türelmüket. Írásba foglaltuk Bagdi képviselő úr javaslatát, amit akkor most az SMS alapján elnökként előterjesztek, de a skizofrén helyzet, hogy nem támogatom, viszont csak hogy a rendkedvért azért kérem, hogy szavazunk róla, mindjárt kiosztjuk a javaslat úgy, hogy az egyes témák tárgyalásának időbeli sorrendje egyezzen meg a 2020. október 20-ai bizottsági ülésen elfogadott sorrenddel. Kérem, hogy a módosító, itt van mindenki, kérem, hogy a módosító indítványról szavazzunk. A módosító javaslatot a bizottság elutasította. Kérem, hogy szavazzunk az eredeti előterjesztésről. Az előterjesztést a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pont. Egyebek kérdezem, hogy van-e bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata. Nem látok hozzászólást. Köszönöm szépen a munkájukat, és további kellemes napot kívánok.